Scott Lynch, Egy év és egy nap Terra Dániában. Egy. Varázseső. Amikor Amarel Paratis közvetlenül napnyugta után elindult, hogy igyon valamit, esett az eső. Méghozzá különös varázseső. Sápat lila, részszínű, piros cseppek hullottak lágy csíkokban, hogy aztán világító párává alakuljanak át a meleg járdán. A levegő olyan volt, mintha pezsgő buborékok pattantak volna szét az ember bőrén. A távolban sötétlő háztetőkön kékes-fehéren szikrázó villámcsapásokat mennydörgés dadogoróbaja vette üldözőbe. Amarel megesküdött volna, hogy sikolyokat is hallotta dörgésbe keveredve. Az istenek verte varázslók megint tomboltak. Viszont Amarel szomjas volt, és egy találkozóra igyekezett, ráadásul a különös esőnél hullott már sokkal rosszabb is Terra Dániára. Menet közben megnevezhetetlen vibráló színek csepegtek róla. Szellemszerű nyomot hagyott maga után, ami úgy úszott, akár az üledék egy rózsaszín narancs tenger felszíne alatt. Mint általában, ha a varázslók különösen rossz napot fogtak ki, most sem igen akadt társasága. A sápat bölcsek utcáját elhagyatottan találta. A hétvetület sugárúton a boltosok bánatos képpel bámultak a kirakataik mögül. Valaha ezek voltak a kedvenc estéi. A garomba időjárás elkergette a tanúkat az utcákról. A mendörgés leleplezte a háztetőn osonó léptek zaját. Manapság azonban az ilyen napok inkább magányosnak, kiszámíthatatlannak és veszélyesnek tűntek. Ezüstös fények kettős íve jelölte ki az úti célja előtti utolsó állomás, a Kuszaszárny híd helyét. A lámpákat tartó esővíztől foltos fehér márványszobrok vasra vert, csúkjás alakokat ábrázoltak. Amarel a cipője orrára szegezte a tekintetét, miközben átkelt a hidon. Kívülről tudta a szobrok alatti táblák szövegét. Az első kettő a bal oldalon például így szólt: Balár Kus, áruló, mostantól örökké Terra Dániát szolgálom. Kamira Tohál, gyilkos, mostantól örökké Terra Dániát szolgálom. Maguk a szobrok nem zaklatták fel, mint ahogy a fények sem. Mi van akkor, ha a város úgy döntött, hogy néhány utcáját és hídját elítélt bűnözök, ostoba feliratokkal díszített, hatásvadász szobrokba zárt, megváltatlan lelkeivel világítja ki? Nem, a gond azzal volt, hogy ezek a nyughatatlan lelkek a járókelőknek suttogtak. Nézd rám, dobogó szív! Lásd, milyen árat fizettem megszegetes kümért! Kap már be, Bolár, mormogta Amarel. Én nem szervezkedtem, hogy megdöntsem a vízszájok parlamentjét. Óvakodj, amíg meleg a véred, és légy tanúja, mi örökre szóló árat fizettem kapzsiságomért és az elvett életekért. Nekem nincsenek családtagjaim, akiket megmérgezhetnék, Kamira. Amarel! Suttogta az utolsó baloldali szobor. Neked kellett volna ide kerülnöd, te hitetlen ribanc! Amarel az utolsó feliratra merett, hiába fogadta meg ezúttal is, hogy nem teszi, mint mindig, ha erre járt. Scalvius az Árnyak utcájából. Tolvaj. Mostantól örökké Terra Dániát szolgálom. Nem fordítottam hátat neked, suttogta Amarel. Én is adtam pénzt, hogy megválthassuk a lelkedet. Mindannyian adtunk. Könyörögtünk neked, hogy szállj ki a játékból velünk együtt, de te nem hallgattál ránk. Elszúrtad. Letérdeltél a gyilkosaim előtt, amikor a testem még ki sem hűlt. Ne, mindannyian vásároltunk magunknak egy kis darabot a városból, Skao. Ez volt a terv. Csak te a nehezebb utat választottad. Egy nap. Te is itt fogsz virasztani velem. Elhagytam azzal az élettel. Világíts csak itt a hídon. Engem meg hagyjál békén. A holtakkal nem lehetett értelmesen beszélni. Hamar elhaladt tovább. Csupán akkor jött erre, ha inni támadt kedve, és mire átért a hídon a csatorna túl partjára, úgy érezte, legalább két pohárnyira van szüksége. Mennydörgés gördült végig az utcák szurdokain. Valahol kelet felé egy épület természetellenes lila tűzzel égett. A lángok és az alacsonyan úszva izzó felhők között víjogó denevérszárnyú lények lepték el az eget. Páran közülük összekapaszkodva harcoltak csupasz karmaikkal, szakállas lándzsákkal meg robbanó ködöt rejtő agyakorsokkal. Vagy miféle cél érdekében hadakoztak, annak csak az istenek és a varázslók voltak a megmondhatói. Istenek verte varázslók, meg az ő ostoba csetepatéik. Kár, hogy ők irányították a várost. Kár, hogy Amarelnek szüksége volt a védelmükre. 2. A bestia gondosan berendezett belsejében. A bukott tűzhöz címzett fogadó a Kuszaszárny utca nyugati oldalán volt. Pontosabban a Kuszaszárny utca teljes nyugati felét elfoglalta. Nem maradt hely másnak az ívelt csontok alkotta katedrális mellett, ami másfél évezreddel korábban zuhant le az égből, amikor a vad sárkányok, akik időről időre zokon vették Teradánia növekedését, eljöttek látogatóba. Ez a sárkány halálában is olyan eleganciát sugárzott, hogy valami rég elfeledett vállalkozó kikapartatta belőle a húst meg a pikkelyek maradványait, aztán egyszerűen tetőt emelt az acélkemény csontok fölé. Amarel a sárkány száján keresztül lépett be, kirázta hajából a narancsszínű esőt, aztán figyelte, ahogyan világító gőz kígyózik fel a szőnyekből, ahol a csepek földet értek. A 8 láb magas, fűrészes, szélű fogakat támasztó kidobók biccentettek felé. A fogadó bejáratát ott alakították ki, ahol valaha a sárkány mandulái voltak. Az olajozottan nyíló ajtó könnyen kapható hitelt ígért. A nyakat étkezés, a farkat szerencsejátékok céljaira tartották fent. A farokban lehetett aludni, vagy esetleg nem aludni a vendégek kívánsága szerint. Amarel a gigába tartott, ahol a halott állat bordái és gerince alatt ihattak a vendégek a pult mögötti polcokon ragyogó 100 000 üveg bármelyikéből. Aranykarmú Grask, a dolgozókat felügyelő ében fekete goblin, a Teradániai Bank által kiadott valódi bankjegyekből szőtt elegáns öltönyt viselt. A hét minden estejére más címletekből készített magának ruhát, ma az 50-esek kerültek sorra.
Amarel Paratis, a láthatatlan hercegnő, kiáltotta. Hát de hiszen tökéletesen látlak.
Ezt a tréfát soha nem lehet megunni, Grask.
Megszámolom a poharakat meg az ezüstöt, miután ma elmész.
Visszavonultam, és nagyon jó nekem így, közölte Amarel. Aktív napjaiban háromszor is kirabolta a bukott tüzet, viszont egyáltalán nem az ezüstre utazott. Szofara a csapos ma este?
Természetesen, felelte Grask. 17-e van. Ez az a nap, amikor a kis csapatod minden hónapban összegyűlik, és úgy tesztek, mintha ez puszta véletlen volna. Mármint azok, akik nem az utcákon világítanak közületek.
Amarel dühösen merett rá. A goblin oda sietett hozzá, megragadta a bal kezét, és meghunyászkodva végignyalta az ujjait.
Ne bocsáss meg, mondta. Nem akartam seggfej lenni. Tudom, hogy megfizetted a tizedet, és becsületes bárányként húzott meg magad az eső elől, mint mindannyian. Hát nézd, ez Szofara integet. Meghívlak egy pohárkára.
Szofara Mirisznek két különböző színű szeme, a rózsafa színére emlékeztető bőre, sejmes tengerkék haja és az utcai hamis kártyásokéhoz foghatóan ügyes keze volt. Amikor befizette a megváltású szolgáló tizedet a Viszály parlamentjének, 317 különböző ügyben körözték 18 városban. Manapság vezető mágus mixológusként alkalmazták a bukott tűzben, és már is félig elkészítette Amarel első italát.
Jó estét, idegen!
Szofara parancsokat firkált egy palatáblára, amit aztán átadott az irattárosok egyikének, akiknek a palackok tartalmát és elhelyezkedését illető kimerítő tudása nélkül a kocsma nem is működhetett volna.
Emlékszel, amikor még érdekes emberek voltunk? Azt hiszem, az, hogy élünk és szabadok vagyunk, éppen elég érdekes, felelte Amarel. Mit tervez a feleséged? Ő is benéz ma este?
Bármelyik pillanatban befuthat, közölte Szofara, miközben azonos arányban kevert italt és illúziót egy több rétegű főzetbe.
Az önjáró ember foglalt nekünk egy boxot.
Birodalmak felemelkedését és bukását keverek neked, de hallottam, mit mondott Grask.
Kérsz mindjárt kettőt? Vagy valami mást mellé?
Összedobhatnál nekem egy tengeri vihart, vetette fel Amarel.
Kívánságot számomra parancs. Ülj csak le, és jövök én is, amint elkészülök az italokkal.
10 tucat box és felfüggesztett balkon kapott helyet a gigában, egymástól megfelelő távolságra helyezték el őket, és mindet elfüggönyözték, hogy a megfelelő intimitást biztosítsák a nagyzoló épületben. Miközben Amarell átszelte a helyiséget, a bordák között megnyitott ablakokon át látta odakint a villámok cikázását. Az emberei a megszokott helyen készültek eltölteni a megszokott estét, és Sarah Flynn foglalta nekik az asztalt. Önjáró Sarah Flynn, ez a drótok és fogaskerekek halkan beregő egyvelege, ezüst szálakkal látszott, kopott, cinóbervörös kabátot viselt. Gondosan formált réz arcára állandó, szellemszerű mosolyt véstek, a szeme 2 fekete ékkő volt. Valamikor egy öntödében dolgozott szolgaként, aztán előnyére fordította a régi terradániai törvényt, miszerint egy érző automaton a saját feje és a benne lévő gondolatok tulajdonosának mondhatja magát. 15 év alatt gondosan összelopta a szükséges fogaskerekeket, csavarokat, anyákat és drótokat, aztán nyaktól lefelé fokozatosan kicserélte minden egyes darabkáját, amíg már semmi sem maradt az eredeti testéből, és így kiléphetett a rákényszerített örökös varázstanonságból. Nem sokkal azután, hogy rátalált rokon klepto lelkeire Amarell Paratis csapatában.
Elláztál, főnök, állapította meg most. Mi esik odakint?
A furcsa víz, felelte Amarell, és leült a férfi mellé. Igazából szép, és nehi főnöknek.
Bizonyos minták belevésődtek a spekuláló lemezeimbe, főnök.
Sarah Flynn egy csepp ragadós fekete nyálkát töltött egy pohárból a nyakán tátongó nyílásba.
A parlament nagyon belelendült ma este, amikor ideértem, éppen lila tűz hullott odafent a felső ugaron.
Ez az egyik előnye, hogy virágzó taumatokráciában élünk, sohajtott Amarell. Mindig felrobban valami érdekes a közelben.
Ahó, megjöttek a csajok.
Sofara Miris az egyik kezében italokkal teli tálcát tartott, a másikkal pedig Barandvin Miris-tereket karolt át. Barandvin levendulakék bőrére nem varázslat eredményeképpen kerültek a jégvirágok, aranyszínű szemén pedig vastag borostyán keretes szemüveget viselt. A fegyver kovácsként, feltalálóként és automatonok orvosaként nevet szerzett nőre 3 fejedelemségben mondták ki a halálos ítéletet, amiért olyasféle eszközöket árult, amelyek oly gyakran hozzásegítették a láthatatlan hercegnő csapatát is, hogy elkerüljék az unalmas hercehurcát a helyi igazságszolgáltatás embereivel. Személyesen soha életében nem lopott el semmit a csapat varázslójának szívén kívül.
Sarah Flynn az én kis játékszerem.
Barandvin összeérintette az újabb egyét az automatonéval, mielőtt maga is leült volna.
Szelelnek a szelepek? Csavarognak a csavarok?
Minden a helyén, minden rozsdamentes, felelte Sarah Flynn. Na és a te anyagcseréd szükségletei hogy állnak?
Mindenről gondoskodtam, jelentette ki elégedett mosolya a Sofara.
Akkor megkezdjük az önsajnálatba és kábulatba temetkező nyugdíjasok társaságának gyűlését. Hoztam neked valami flegmát, de derülátott, Sarah Flynn.
Újabb kancsó fekete iszapot nyújtott át. A mesterséges ember nem vette hasznát az alkoholnak, ezért emberi érzéseit varázslattal aszfaltba desztillálva tartotta a pult mögött.
Magamnak egy szeme fekete lámpását hoztam, folytatta Sofara. A gyönyörű feltalálónak pedig egy elefánt tornyot. Neked pedig, kegyelmes úrnőm, egy tengeri vihar, meg egy birodalmak felemelkedése és bukása.
Amarell felkapta az utóbbit. A vastag pohárban a rózsaszín folyadékok 9 vízszintes rétege váltotta egymást, a rétegek mindegyikében egy-egy mozgóképpel. Ezek alul parlagon heverő dombokat és mezőket, középen nagyszerű városokat, feljebb pedig romokkal és törmelékekkel teli sivár tájakat ábrázoltak. Mindenek a tetejére hab felhői kerültek.
Hallott valaki Jade felől? Kérdezte Amarell.
Ugyanazt üzente, mint mindig, felelte Sarah Flynn. Üdvözletét küldi, és ne várjunk rá.
Üdvözletét küldi, és ne várjunk rá, mormogta Amarell.
Amikor körülnézett, egy különböző színű szempárt, egy szemüveg mögé rejtett szempárt, meg 2 hideg fekete követ látotta, mint várakozó tekintettel fordulnak felé. Mint mindig. Hát legyen. Felemelte a poharát, a többiek pedig követték a példáját.
Pohárköszöntőt mondok, szólt. Megtettük, és életben maradtunk. Börtönbe vonultunk, hogy ne kerüljünk börtönbe. Távol lévő barátainkra, akikkel sem szavak, sem kincsek nem békíthetnek már újra ki. Megtettük, és életbe maradtunk. A láncokra, amikből kibújtunk, és azokra, amik elkerülhetetlenül foglyul ejtettek bennünket. Megtettük, és életben maradtunk. A szájához emelte az italt, és ledöntötte a torkán a habzó történelmet. Általában nem tette ezt magával anélkül, hogy előzőleg vacsorával tompította volna az ütés erejét, de a fenébe is ez egy ilyen éjszakának ígérkezett. Villámok fénye ragyogott fel a tető ablakok fölött. Megittál egy-két pohárkával az idefelé vezető úton is, főnök? Érdeklődött Sarafrin. Meghalt a hercegnő. Amarell határozott mozdulattal letette a poharát. Éljen a hercegnő! Muszáj elővennem a kártyáimat és osztanom, vagy inkább egyszerűen halomba rakjátok nekem a pénzt itt az asztal közepén. Jaj, drágám, szólt Barandvin. Nem fogunk a te pakliddal játszani. Ha, több trükköt tud, mint egy mutatványos kutyája. Megnehezítem a dolgomat, mondta Amarell. Felkapta a tengeri vihart, megcsodálta a vanília tarajos kék hullámokat a pohárban, majd két húzásra a nyomrában gyorsan terjedő melegség után küldte őket. Létezik olyan varázslat, amit értékelni tudok. Na, szóval akkor most kártyázunk, vagy farkas szemet nézünk egymással? A következő kört én állom. 3. Hamis kártyások. A következő kört én állom, szólt Amarell egy fél órával később. Az asztalon kártyalapok, bankjegyek és üres poharak álltak halomban. A saját következő körödet már jó előre álltad, nyugtatta meg Sarafrin. 3-mal előttünk jársz. Én is úgy satszolnám, különben mi a fenét ittam legutóbb? Egy erkölcstelen instrumentum nevű apróságot, felelte Sofara. Csillogott a szeme. Vendégeknek nem készíthetem el, ami azt illeti, kíváncsi vagyok, mi fog történni veled? Gyenge az, mint a lepkefing, közölte Amarell, bár a terem homályosabbnak tűnt, mint amire emlékezett, és a kártyáknak sem akarodzott többé együtt működni vele, ahogy igyekezett egyenesen tartani őket. Ez egy katyvasz. Egy katyvasz. Sarafrin, te olyan józanféle lehetsz. Hány lap van egy hagyományos pakliban? 60, főnök. És hány lap van jelenleg szem előtt a kezünkben meg az asztalon? 78. Ha, röhely, mondta Amarell. Ki nem csal? 90 körül kellene járnunk. Ki nem csal? Bármire megesküszöm, hogy egyetlen leosztást sem játszottam végig becsületesen, amióta elkezdtük, közölte Barandvin. Mágus vagyok, jelentette ki Sofara, megkocogtatva a mellét alapjaival. Többet nem is kell hozzáfűznöm. Én a csaló kezemet tettem fel, főnök. Sarafrin ujjai homályos ezüst íveket írtak le, hogy megmozgatta őket. Ne, szomorú. Amarell a füle mögé nyúlt, fekete lokniai közül előhalászott egy 79. kártyát, és az asztalra dobta a többi közé. Kezdünk szatyat vén emberek lenni. Újabb villámcsapás hasította ketté az eget, és árasztotta el a termet szürk és fehéres lüktetéssel. Mennydörgés robbant a fejük felett, a tetőablakok zörögtek a keretükben, és mintha még a hatalmas csontgerendák is megremegtek volna. Néhány vendég morgolódva feszengett a székén. Kibaszott varázslók, háborgott Amarell. A jelenlévők természetesen kivételek. Én nem hagynám ki a jelenlévőket sem. Barandvin egyik kezével Sofara haját csavargatta, a másikkal pedig könnyedén az asztalra csúsztatta a 18. lapját. Az egész hét rettenetes volt, mondta Sofara. Szerintem Ivo Vondas tehet róla a felső ugaron. Ő meg valamelyik riválisa, akit még nem sikerült azonosítanom, tüzet köpködnek meg, esőt locsolnak egymásra, és mindent telehaigálnak a dolgaikkal. Az esernyő árusok nagyot kaszálnak az új bőrből, meg átalakított sodrony ingből készült modellekkel. Valaki oda mehetne már, és udvariassan megkérhetné őket, hogy csihadjanak. Sarafrin csillogó feje lassan elfordult, amíg a férfi végül Amarell felé nézett. Talán valaki nevezetes. Valaki színes és köztiszteletben álló. Valaki, akitől félni szokás. Jobb csendben maradni, és bolondnak látszani, sóhajtotta Amarell. Mint beleütni az orrunkat a varázslók dolgába, és eloszlatni minden kételyt. Na, ki kér még inni? Továbbra is én állom a következő kört. Amúgy is azt tervezem, hogy mire befejezzük, nálam lesz minden pénzetek.
4. Az üvegplafon hátránya.
A következő órában folyamatos maradt a villámlás és a mennydörgés. Szabálytalan idő közönként csapkodó, üvöltő valamik pattantak le a tetőről.
A gigából a vendégek fele felszívodott, hiába esdekelt nekik mézes-mázas hangon aranykarmú Grask.
Fogadó, a bukott tűzhöz másfél évezrede áll, nyafogta. Ez a legbiztonságosabb hely egész Teradániában. Tényleg ki akarnak menni az utcára egy ilyen éjszakán? Ha nem gondoltak rá, hogy megszálljanak a kar kiváló szobáinak valamelyikében?
Darabjaira robbanó üveg éles hangja hallatszott. Valami nagy, nedves és halott zuhant a földre a bárpult mellett. Nyomában a tetőablak szilánkjai záporoztak és színes eső esett. Grask már rikoltott is a fogadó mágusának, hogy tegyen sürgősen rendet, de a vendégek kivonulása ettől még sebesebben folytatódott.
De jó szabadnaposnak lenni.
Szofara bizonytalanul kortyolt egyet a poharából lévő kék, láthatólag nem túl komplikált folyadékból. A pultnál nem engedték többé, hogy a saját varázslatát keverje az italokba. Tudjátok, mondta lassan Amarel, talán valaki tényleg felmehetne a felső ugarra, és megmondhatná annak a boszorkány picsának, hogy tegyen pórázt az állatkáira. A terem egyre homályosabb és homályosabb lett, ahogy az egyre csak telő, zajos éjszaka lassan határozottan impressionista stádiumig jutott. Aranykarmú Grask fényes foltként cikázott ide-oda, de még az asztalon heverő kártyák sem maradtak nyugton elég ideig ahhoz, hogy Amarel nyomon tudja követni, melyik mennyit ér.
Hékás, szólalt meg aztán. Szófara, te köztiszteletben álló polgár vagy. Mi lenne, ha bejuttatnánk a parlamentbe, hogy leállíthasd ezeket az idiótákat?
Zseniális. Először is el kell lopnom, vagy fel kell találnom egy igazán jó fiatalon tartó varázslatot, elmélkedett a mágus. Valami jobbat, mint a mostani, mert ezzel is 3 éve törekszem 5 alatt, és így nem lesz rá pár századnyi időm kiérlelni a módszereimet. Nem biztos, hogy ezt az időbeosztást tökéletesnek fogjátok találni.
Akkor kerítened kell valamilyen külső erőforrást, ami felpörget, jegyezte meg Barandvin.
Igen, borintott Szofara.
Aztán meg kell szelídítenem, de úgy, hogy egyetlen veszélyes varázsló se vegye észre. Ja, és még az is kellene hozzá, hogy kibaszottul elmenjen az eszem, de úgy, ahogy van.
Mocskos lelkű mániákusnak kell lenni hozzá, hogy valaki a jócskán meghosszabbított élete hátralévő részében más mániákusokkal akarjon hadakozni.
Aki egyszer hatalomhoz jutott, az már nem szívesen száll le a körhintáról. Minden erejével harcol, nehogy letaszítsák róla.
Blocs, szólt Barandvin.
Nem nekem való játszótér az.
Szofara felhajtotta az italát, és határozottan az asztalra csapta az üres poharat. Egy pillanattal később rettenetes csattanás hallatszott. Egy fél tonnás, sötét szárnyú, esővíztől lucskos szőrű bűzdő valami zuhant a terembe, a tető ablakon át, és darabokra zúzta az asztalukat. A becsapódást követő zűr zavarban Amarel a földön találta magát. Tompa fájdalmat érzett a mellei között. Tudatának egy kötelességtudó, makacs darabkája az alkohol óceánjának felszínére küzdötte magát, és addig kapkodott a szalmaszálak után, amíg végül összerakta az események valódi láncolatát. Természetesen Sarah Flynn a fürge automon lökte félre az útból, hogy aztán az asztalon átvetve magát, Szofarát és Barandvint is elrántsa a zuhanó súly alól.
Té! Amarel felült. Te egyáltalán nem is vagy részeg.
Ez is a csalás része, főnök. Az automaton majdnem elég gyors volt.
Majdnem Szofarának és Barandvinnak nem esett baja. A saját bal lába azonban beszorult az égből aláhullott lény és az asztal alá.
Jaj, te minden lehetséges automatonok legjobbika. Szegény lábad.
Barandvin odamászott Sarah Flynnhoz és csókot nyomott a részfejére.
3 tartalék van otthon, jegyezte meg Sarah Flynn.
Akkor erről ennyit, dörmögte Amarel, miközben ingatagon feltápászkodott.
Senki sem dobálhat Isten verte vízköpőket a barátaimra.
Szerintem ez inkább egy biaki, jegyezte meg Barandvin.
A lénynek hártyás szárnyai voltak, a nyakának tűnő test részéből pedig egy dárda állt ki.
olyan szagot árasztott magából, mint egy darab öreg sajtot, előbb egy üszkös sebben, aztán a temetőbe lerakodott harmadban forgattak volna meg. Vorpilax lesz az drágám, szólt Sofara. Az italtól Kában segített feleségének kirángatni Sara Flint a lény alól. Figyeld meg a két oldali szimetriát. Nem érdekel, mi ez, jelentette ki Amarell, és belebújt hosszú fekete kabátjába. Senki sem dobálhat ilyet a kártya asztalomra meg az embereimre. Kiderítem, hol lakik ez az Yvonne Vandas, és jól megmondom neki a magamét. A sietség hullákat szül, főnök? Sara Flynn rugókat és más alkatrészeket rázott ki a lába maradványaiból. Csak ugrattalak az előbb.
Átkozott, hülye, forgalom, gyilkos varázslók!
Végre aranykarmú Grask is megérkezett egy rajnyi csapossal és pincérrel a sarkában.
– Sofara? Ó, megsérültél? Na és a többiek? Sara Flynn? Elnézésre, az drága lesz. Mondd, hogy nem lesz drága.
– Egy gyorsan újra működőképessé lehet tenni, felelte Sara Flynn. Ennek ellenére úgy vélem, a mai este nagyszerű alkalmat kínál arra, hogy eltépd a számlánkat.
Hát, ha emiatt nem kerültök bajba, mondta a goblin, és a felmosó rongyokkal érkező pincéreket a pasztelszínű esővíz meg a lény teste alatt egyre gyűlő szürke, icsor pocsolyai felé irányította.
Ha önszántadból teszed, magyarázta Sofara, az nem minősül lopásnak, és így egyikünk sem szegi meg a megváltás feltételeit. És Sara Flynnnak igaza van, Amarell. Nem állíthatsz csak úgy be a Viszály parlamentjének valamelyik tagjához, hogy egyszerűen lehord. Még ha ebben a káoszban sikerülne is végigmened a felső ugaron.
Hát persze, hogy sikerülne.
Amarell most már majdnem egyenesen állt, és néhány bizonytalan mozdulat után végül nagyjából egészében kihúzta magát.
Nem vagyok én pillecukorból, mint valami turista. Én a láthatatlan hercegnő vagyok. Elloptam a napkelte hangját és egy cápa könnyeit. Kikölcsönöztem egy könyvet Azár könyvtárából, és nem vittem vissza. Átkeltem a moraszkai halálkopok labirintusán méghozzá kétszer.
Tudom, szólt közbe Sofara. Ott voltam.
Aztán visszamentem, és elloptam az összes halálpókot.
Az 10 évvel és irdatlanul sok erős itallal ezelőtt történt, akadékoskodott Sofara. Ugyan, drágám? A legtöbb piát személyesen kevertem. Ne ijesz meg bennünket, Amarell. Részeg vagy, és visszavonultál. Menj haza.
Ez a bűzlő izé mindannyiunkat megölhetett volna, jegyezte meg Amarell.
Nos, kisebb részt a szerencsének, nagyobb részt Sara Flynnnak köszönhetően nem esett bajunk. Ugyan már, Amarell, ígérd meg, hogy nem teszel semmi ostobaságot ma este. Hajlandó vagy megígérni nekünk? Öt. Eloszlatván minden kétséget. A Kuszaszárny utcától keletre eső felső ugaron egyetlen lélek sem lakott, viszont az egész hely tele volt az éppen zajló csata okozta kellemetlen meglepetésekkel. Amarell kerülte a nyílt tereket. Árnyékos boltívek alól kerítések tövébe, onnan sötét kapuajakba sietett tovább, gyakran meg-megbotolva. A világ törékenynek tűnt körülötte, a széleinél pedig mintha egyenesen elfolyt volna, miközben korábban észrevétlenül maradt tengelyek körül forgott. Amarell nem ivott annyit, hogy megfeledkezzen az elővigyázatosságról, de ahhoz éppen elég részeg volt, hogy ne vegye észre, mennyivel jobban tenné, ha elmenekülne abba az irányba, ahonnan jött. A felső ugaron valaha egymást érték a kúriák, a kert csodák és a díszes szökőkutak, de az Yvonne Vandas nevű varázsló érkezése után a korábbi lakók csomagolni kényszerültek. A Viszály parlamentjében dúló csetepaték nyomán lyukak robbantak a kockakövekben, megrepettek és kiszáradtak a szökőkutak, a kúriák pedig úgy hullottak darabokra, akár a megunt babaházak. A korábbi lila tűzben odaveszett épületből megmaradt magas fal és téglaváz még most is erősen izzott. Amarell átlépett az utcán csordogáló olvat ólom patakján, ami nemrég feltehetőleg még az épület teteje lehetett. Nem volt nehéz megtalálni a házat, ahová Yvonne Vandas beköltözött. Ez volt az egyetlen kivilágított és karban tartott épület az egész környéken. A sima kő kerítésen különböző jelek világítottak, a susogó vörös és zöld sövényben, meg az aljnövényzetben madarak és kisállatok csontvázai hevertek szerteszét. Egymásba fonódó,
Belsejükből fényt sugárzó alabástrom kövekből kirakott 40 kanyargós lépésnyi járda vezetett az aranybejárati ajtóig. Kényelmes. Ez gyakorlatilag garantálja, hogy nem lehet csak úgy eljutni a házhoz. A rettenetes repülő lények sikolyai csak még jobban megnehezítették a koncentrációt, de Amarell 3 évtized tapasztalatát bevetve lépett a járdára, és nem is kellett csalódnia. 4 kelepcével ellátott követösztönösen került el, 2 a részegek puszta szerencséje révén. A gravitáció megfordítós trükkel korábban is találkozott már, cigánykereket vetett a veszélyes szakasz fölött, mire a varázslat fejjel előre a földhöz csapta, ahelyett, hogy felrepítette volna az égbe. Az ízléses varangy szobrok hipnotikus kuruttyolása semmiféle hatást nem fejtett ki rá, mert hogy ahhoz a szemükbe kellett volna néznie, amire ilyen illuminált állapotban képtelen volt. Amikor megérkezett a házhoz, az ajtó felülete úgy kezdett fodrozódni, mint egy hullámzó aranyjal teli medence, és egy kopogtatót tartó faragott kar emelkedett ki belőle. Amarell előkapta összecsukható botját a kabátja alól, és azzal ütött rá a kopogtatóra, miközben a oldalra húzódott. Eltelt pár pillanat, miután az ajtóból kirepülő nyilak elsüvítettek a semmibe, majd mennydörgő hang szólalt meg.
Ki érkezett hivatlanul, Teradánia becses parlamentjének képviselője, minden mágia kovácsok legnagyobbika, Ivo Vandas házához. Beszélj, féreg!
Nekem egy ajtó ne pofázzon, vágott vissza Amarell. Még én hízelgek a gazda asszonyodnak azzal, hogy egyáltalán bekopogtattam. Mondd meg neki, hogy egy teradániai polgár szeretné közölni vele az őszinte, kendőzetlen véleményét arról, milyen pocsékul céloz.
A viselkedése érthető, mindazonáltal rendkívül sértő. Elektromos ívekkel fogjuk bombázni agyának lebenyeit, amíg pépesre nem sülnek. Amennyiben ezt a közleményt univerzális piktogramok formájában kívánja megkapni, sikítson egyszer. Amennyiben érzékszervei gyorsabb kisütését igényli, sikítson kétszer, és figyelje, mi történik.
A nevem Amarell Paratis, de láthatatlan hercegnőként is ismernek. A gazdasszonyod ostoba csetepatéi szar kupaccá zülesztik ezt a kellemes öreg várost, ráadásul kártyázni sem lehet tőlük. Kinyílsz végre, vagy keressek egy ablakot?
Amarell Paratis,
szólt az ajtó, aztán egy pillanatra elhallgatott, mielőtt folytatta. Nem ismeretlen a neved.
2 évvel és 4 hónappal ezelőtt pénzért megváltást nyert Teradánia parlamentjétől.
Okos ajtó, bolintott Amarell.
A gazdasszonyom fogad téged?
A kopogtatott tartó faragott kéz visszahúzódott az ajtó folyékony felszínébe. Egy tucat másik ugrott elő helyette, megragadták Amarellt a torkánál, a karjánál, a lábánál és a hajánál fogva, majd berángatták az aranyszínű felületbe, ami egy pillanattal később megszilárdult, és többé semmiféle nyomát nem mutatta, hogy a nő valaha is áthaladt volna rajta. 6. Arany kezek a vitrínben. Amikor Amarell magához tért, meglepően jól érezte magát, bár minden fegyverét elvették, és egy ismeretlen sejem hálóinget viselt. Ajtó nélküli szobában találta magát egy teljes padlót beborító, vagy talán inkább a teljes padlót alkotó folyékony aranymedence felszínén úszó ágyon. A tető ablakokon keresztül rubin fénycsóvák hatoltak be a helyiségbe. Amikor a nő lerántotta magáról a takarót, az illatos gőzként illant el. Valami buborékokat keltve kavargott az aranymedence felszíne alatt. Kis félgömb bukkant a felszínre, aztán tovább emelkedett, amíg végül magas, vékony, emberi alakot nem vett fel. A folyadék lassan lecsorgott róla, és Amarell egy galambfehér albínó nőt pillantott meg, tökéletes arany szempárral és 1000 szárnyával elegánsa verdeső pillangó alkotta hajjal. Jó napot, Amarell, mondta Ivo Vandas a varázslónő. A lába nem is érintette a medence felszínét, ahogy lassan az ágy felé sodrodott. Remélem, jól aludt. Nagyszerű volt a tegnap este. Jó, valóban? Nem emlékszem. Azaz, valamire azért igen. A maga ruhái vannak rajtam? Igen. Nem kellene másnaposnak lennem? Álmában elvettem a másnaposságát, felelte Ivo Vandas. Szép gyűjteményem van palackozott nyűgökből. A maga más napossága igazán legendásan indult. Most sárkányok repkednének ott. Amikor azt mondom ott, úgy értem közvetlenül a szeme mögött, és valószínűleg legalább a hétvégéig. Majd keresek egy másik fejet, ahová becsempészhetem egyszer. De az is lehet, hogy visszakapja, ha a csalódást okoz nekem.
Ha csalódást okozok magának, mivel?
Amarell talpra ugrott, mire a lába esetlenül süppett a matracba.
Összekever valakivel, aki tudja, hogy mi folyik itt. Kezdje azzal, hogy miért volt a nagyszerű.
Hát soha életemben nem sértegettek még ilyen alaposan. Ráadásul a saját előszobámban, mielőtt egyáltalán bemehettünk volna a dolgozószobámba. Maga megingathatatlan nyersességgel ecsetelte minden jellem hibámat, amelyek közül mellesleg a legtöbb csak a képzeletében létezik, majd a lehető leghatározottabb utasításokat adta nekem arra nézvést, hogy a társaimmal ezentúl hogyan rendezzük a vitás ügyeinket az ön és a barátai kényelme érdekében.
Ebből mintha rém lenne valami.
Érdekelne egy lényeges pont Paratis polgártárs. Amikor fizetett érte, hogy megváltsa a lelkét Teradánia parlamentjétől, nyilván tájékoztatták, hogy a parlament tagjai elleni fenyegetések a megvásárolt privilégiumok azonnali visszavonását eredményezhetik.
Hát, mintha emlékeznék valami ilyesfélére a szerződésből, valahol a hátoldalán lehetett? Vagy talán a margon?
Ugye ön is egyetért, hogy a tegnap esti kijelentései minden kétséget kizáróan fenyegetésként értelmezhetőek.
Az én kijelentéseim?
Ivo Vandas mosolyogva elővette egy zümmögő kék kristályt, és éles képet vetített ki vele a levegőbe az ágy mellett. A párától gözögő, varázserővel átitatott fekete köpenyt viselő Amarellt ábrázolta, mint dühötten magyarázott.
És még valamit a tejbe áztatott képű rohadék viharpicsa. Senki nem dobálhat döglött vorpilaxokat a barátaimra. Senki. Hogy mit potyogtatsz a saját csúcsos sipkás köcsök haverjaidra, az a te dolgod, de ha legközelebb ártatlan polgárok életével szórakozol, akkor jobban jársz, ha lakatot akasztasz az ajtódra, felveszed a legvastagabb acélfűződet, és felfogadsz egy előkóstolót. Veszed, amit mondok?
A kép eltűnt.
A francba, szólt Amarell. Mindig is alapvetően jó pofa részeknek hittem magam.
310 éves vagyok, mondta Ivo Vandas. Tegnap este mégis sikerült új szavakat tanulnom. Pedig annyira jól szórakoztunk, amíg egyszer csak azon nem kaptam magam, hogy fenyeget engem.
Igen. Nagyon úgy fest, hogy tényleg megfenyegettem. Na és milyen lépéseket kívánt tenni ez ügyben?
A normális esetben, felelte Ivo Vandas, a belei minden váladékát átirányítanám varázslat alatt üdejébe, amivel a maga módján azt igyekeznék a tudtára adni, hogy visszavontam a megváltással szerzett privilégiumait. Mindazonáltal a képességeit és a hírnevét tekintve, lenne itt egy feladat, amit mintha éppen magára szabtak volna. Javaslom, öltözzön fel, aztán a dolgozószobámban beszélgethetünk.
Amarell egy láthatatlan erő hatalmasat taszított hátulról, mire fejjel előre az aranyló vízbe zuhant. Azonban ahelyett, hogy elsüllyedt volna, inkább felemelkedett és a padlón keresztül egyenesen Ivo Vandas dolgozószobájába érkezett. A helyiség tele volt könyvespolcokkal, fémhengerekben őrzött tekercsekkel meg lakkozott baziliszkusz bőr lambériával. Amarell hirtelen megint a saját ruháit viselte. A falon logó olajfestmény azt a hálószobát ábrázolta, ahonnan éppen az imént érkezett. Még a mester ilyen kidolgozott Ivo Vandas is ott lebegett rajta az aranyvíz fölött. A festett alak egyre nagyobb és nagyobb lett a keretben, amíg végül kidugta a karját meg a fejét a képből, hogy aztán végleg kiszabadulva testet öltsön a dolgozószoba közepén.
Na szóval, kezdte a varázsló, a lényeg, hogy van valami Teradániában, amit szeretném, ha eltulajdonítana. Különösebben nem érdekel, hogy igénybe veszi-e a barátai segítségét. További ösztönzést jelenthet, ha elárulom, hogy amennyiben sikerrel és feltűnés nélkül ellopja a szóban forgó dolgot, sokat segít azon, hogy véget vessen a nagy nyilvánosságot kapott nézeteltérésnek köztem és bizonyos parlamentbéli társam között.
De hát a megváltás feltételei, tiltakozott Amarell. Megkapta a tized magára eső részét.
Tudja, hogyan működik ez. Nem lophatok Terra Dánia határaim belül.
Nos, nem is fenyegetőzhet, jegyezte meg Ivo Vandas. Ez most már nem oszt, nem szoroz. Úgyhogy mégis mit veszíthet?
Egy közvilágításként töltött örökké valóságot?
Ha, csodálom, amiért hosszú távon gondolkodik, mondta a varázsló. De ha alaposabban belegondol a helyzetébe, úgy fogja találni, hogy a közmondásos árral szemben halad, és én vagyok az egyetlen, aki nem csak hogy evezőkkel kereskedik, de még hajlandó is eladni egyet magának.
Amarell fel alá járkált, kezét mogorván a kabátja zsebébe süllyesztve. Neki és a csapatának szüksége volt a Terra Dánia nyújtotta biztonságra. Másutt túl hírhettek lettek, túl sokszor mutatták meg magukat, és túl sok izgalmas emléket szereztek be a gazdagoktól, meg a hatalmasoktól. Terra Dánia rendszere maga volt az egyszerűség. Aki befizet egy irdatlan összeget a Viszály parlamentjének, letelepedhet a városban, feltéve, hogy felhagy azzal, ami máshol bajba juttatta. Örökre.
Legyen szíve, Amarell. Éppensége nem ütközik a törvényekbe, hogy ismét munkára csábít csak egy bűnöző zsenit a város határaim belül, de nem hinném, hogy a társaim szó nélkül hagynák a dolgot, ha idővel tudomást szereznének róla. Tegye meg, amit kérek, és örömmel fogom összetörni a kis kék kristályomat. Akkor mindketten mosolyogva léphetünk tovább teljes harmóniában.
És mit tulajdonítsak el magának? Ivo Vandas kinyitotta a jobb oldali fal mellett álló magas szekrényt. Egy mintanélküli fali kárpit volt benne, amelyet ugyanolyan testetlen kezek vettek körül, mint amilyenek az ajtóból kinyúlva berángatták a házba Amarellt. Aztán a kezek életre keltek, és arany tűkkel meg fekete fonalakkal száguldottak fel alá. Amarell hamarosan érzékelte, hogy a kárpiton öltésről öltésre megjelenő rajzolatok valójában Terra Dánia kerületei és legfontosabb épületei. A felső ugar, a fogadó a bukott tűzhöz, a holdfény város és száz másik hely. Amikor a térkép elkészült, az egyik kéz behúzott egy utolsó tűzvörös vonalat valahová a város észak-keleti részére.
A Konjunktúra utca, magyarázta Ivo Vandas. A szerencse kapunál a régi parlament közelében.
Jártam arra, bolintott Amarell. Mi kell onnan?
A Konjunktúra utca. A szerencse kapunál a régi parlament közelében.
Ezt az előbb is hallottam, de mit? Ne. A nem ár. Ugye nem arra célzott, amire célzott.
Azt akarom, hogy lopja el a Konjunktúra utcát, közölte Ivo Vandas. Az egészet. Teljes hosszában. Az utolsó tégláig és kőig meg kell szűnnie létezni. El kell tüntetni Terra Dániából.
Az az utca 300 yard hosszú és egy olyan fontos, pénzben úszó kerület szívében van, ahol még a maga fajta holdkorosok sem durogtathatnak a kis háborúikban. Ráadásul minden nap, minden órájában forgalmas.
Éppen ezért lenne előnyösebb, ha feltűnés nélkül tudná eltávolítani, mondta Ivo Vandas. De ez a maga dolga, nem szívesen látnám el instrukciókkal a szakterületét illetően.
De ez egy utca.
Maga meg Amarell Paratis. Mintha tegnap éjjel még azzal dicsekedett volna üvöltve, hogy ellopta a napkelte hangját.
Az év megfelelő napján, felelte Amarell. A megfelelő hegy csúcsán néhány törpe hathatos segítségével, meg több részcsővel, mint amennyit a fenébe is. Nagyon bonyolult volt.
Ellopta egy cápa könnyeit.
Ha az ember rájön, hogyan találja meg a buskomor cápát, az már is fél siker ebben az ügyben.
Ömellesleg mit csinálta moroszkai halálpókokkal, miután megszerezte őket?
Visszaküldtem őket postán a pókok idegesítő papjainak a különböző templomokba. Fogalmazzunk úgy, hogy a bezártság miatt a pókok ingerültek és éhesek lesznek, a szekta szabályai pedig igen szigorúan tiltják a szellőző nyílásokkal ellátott ládák küldését. Ja, és utánvéttel küldtem el őket.
Ha, elragadó, kiáltott fel Ivo Vandas. Maga éppen olyasféle nőnek tűnik, aki képes ellopni egy utcát.
Felteszem, ezen kívül az egyetlen választási lehetőségem, hogy kapok egy talapzatot azzal a felirattal, hogy mostantól örökké Terra Dániát szolgálom.
Esetleg valamiféle személyre szabott végzet jöhet még szóba, bolintott Ivovandas. De a lényeget illetően helyesen értelmezi a választási lehetőségei mi belétét.
De miért egy utcát? Kérdezte Amarel. Mielőtt belefognék, beszéljünk nyíltan, vagy legalábbis próbálkozzunk meg valami hasonlóval. Miért akarja eltávolítani azt az utcát, és hogyan járulna ez hozzá ahhoz, hogy véget vessen a csete paténak ön és... Hoppá! A fenébe is. Valami erőforrás van ott. Meg az?
Igen,
felelt a varázslónő. Éhesen villantotta ki titokzatos, hajszál vékony arany mintákkal vésett fogsorát.
A Konjunktúra utca legkevésbé sem szeretett kollégám, a Jarro nevű varázsló erejének külső forrása. Innen meríti a szükséges anyagiakat a démonok meg a megfelelő időjárás megidézéséhez, amik ahhoz kellenek, hogy folytathassa ezt az unalmas vetélkedést. Az utca nélkül egy fél délután alatt kicsinálom, s utána még időben hazaérhetek uzsonára is.
Bocsásson meg, ha kényes a téma, de azt hittem, ezeknek az erőforrásoknak az elhelyezkedése az ön és a kollégái által őrzött egyik legféltettebb titkok.
A Jarro fecsegett, magyarázta Ivovandas. Természetesen ő is tisztában van vele, hogy ez az információ önmagában hasztalan a megfelelő lépések megtétele nélkül. Hiszen egy utcától nem olyan könnyű csak úgy megszabadulni, és kétségbe is ejtett a vállalkozás látszólagos lehetetlensége, amíg maga meg nem jelent a küszöbömön. Fortyogva a részek dütöl. Na, akkor megköthetjük a szerződést?
A szekrényben az aranykezek eltüntették Taradania térképét, és csinos, egyenletes kézírással betűket szőttek a helyére. Amarel közelebbről is megvizsgálta a szöveget. A meglepően lényegre törő bekezdésekben foglaltak szerint egy, azaz egy darab utca eltulajdonításáért cserébe egy, azaz egy darab kék kristály megsemmisítetik, utána azonban... Ez meg mi a fene? Kérdezte. Határidő... Egy év meg egy nap?
Ennyi időt szokás adni egy ilyesféle feladat elvégzésére, magyarázta Ivovandas. Nyilván érthető is, miért alakult így. Szívesen látnám, ha mi hamarabb kihúzná Jarro méregfogát, és nem kéne 5, meg 10, meg egyre több évet várnom rá. Elvárom, hogy ne vesztegesse az időt, és a feladatra koncentráljon. És úgy érzem, egyéb ösztönzésre is szüksége van azon kívül, hogy sikertelensége esetén az életével fizet. Íme tehát.
Egy év, meg egy nap, szólt Amarel. Addig vagy szállítom az utcát, vagy lemondok az állampolgárságomról, meg minden tulajdonomról, és örök időkre az ön szolgálatába állok.
Kényelmes és izgalmas élet lenne, közölte Ivovandas. De elkerülheti, ha van annyira okos, mint amilyennek remélem.
Na és mi lenne, ha titkon beszámolnék Jarro varázslónak erről a megállapodásról? Hát, ha ő jobb ajánlatot tud nekem tenni.
Okos gondolatnak tűnhet, hogy a miénkkel párhuzamos egyességet kössön vele. Díjazom a lelkesedését, de emlékeztetném, hogy Jarro birtokában nincsen kék kristály, és sem neki, sem magának nincs halvány elképzelése sem arról, hogy hol van az én erőm külső forrása. El kell döntenie, melyikünk a könnyebb célpont. Ha úgy gondolja, hogy bölcs döntést kíván hozni, most a zsebébe nyúl.
Amarel így tett, és egy lúttollat meg egy tintás üveget találtott, amelyek a semmiből kerültek oda. Egy utca, mondta, egy kristályért. Egy év, meg egy nap alatt.
Ott áll fekete cérnával írva, bolintott Ivovandas. Aláírja?
Amarel a szerződésre merett, és a fogát csikorgatta, bár annak idején az anyja meglehetős szigorral igyekezett leszoktatni erről. Végül kinyitotta az üveget, és belemártotta a tollhegyét. Hét. Újabb váratlan átöltözés. A varázslók versengése által okozott szokásos zűrzavar alábbhagyott. Még Ivovandas meg Jarro is lepihent talán, amikor Amarel elhagyta felső ugart a barack színű délutáni nyugalomban. A város minden órája hármat ütött egymással perlekedve, egymást visszhangozva, egymás szavába vágva. A valóságban a jelzett időpont kicsit több mint 2,5 perccel elmúlt már,
ugyanis Teradániában hagyományosan pontatlanul állították be az órákat, ezzel is összezavarva a rosszindulatú szellemeket. Amarell fejében vadul kavarogtak a gondolatok, feszülten igyekezett kalkulálni. Leintett egy Mehanoreb taxit, és hamarosan már a város háztetői felett száguldott egy rajra való mechanikus verép szárnyai alá rögzített székben himbálózva. Egyszerűen nem volt hová fordulni a segítségért. A barátai elé kellett vetnie magát, mintha tehetetlen úszadékként sodorta volna partra a víz. Sofara és Brandwin egy keskeny gírbekurba házban laktak a Hitványcsülök utcában, amit rendkívül olcsón sikerült megvásárolniuk annak köszönhetően, hogy néha 5 emeletes volt, néha pedig 6. Az sohasem derült ki, hová tűnik el időről időre a 6. emelet, mivel az erre vonatkozó kérdéseket udvariasan megkerülték, cserébe viszont voltak oly kedvesek, hogy ők sem ütötték bele az orrukat a tulajdonosok dolgába. Amarell a Mehanoreb taxival bedobatta magát egy bizonyos 3. emeleti ablakon, amely kizárólag barátok számára szolgált bejáratgyanánt, sürgős ügyek esetére. A házúrnői otthon voltak, és egy szerencsés véletlen folytán Saraflin is éppen náluk vendégeskedett. Brandwin az automaton tartalék bal lábának dugattyúit babrálta. Sofara pedig egy bársony függő ágyon hevert elnyúlva. Koromfekete szemüveget viselt, meg egy hófehér sapkát, ami a belőle kiáramló fájdalom csillapító köddel vette körül a fejét. Hogyhogy nem a saját hányásodban fetrengve könyörögsz a megváltó halálért? Kérdezte Sofara. Hogy van az, hogy a saját súlyod 3-szorosát nyakaltad be, mégis egyedül én mondhatom magam egy macskajaj boldog tulajdonosának? Egy váratlan jótevő sietett a segítségemre. Szof, tudnád biztosítani a szobát egy kényelmes beszélgetéshez? Az egész ház viszonylag biztonságos, nyöszörögte a mágus, majd szinte minden könnyed eleganciát nélkülözve legördült a függőágyról. Na most, ha azt szeretnéd, hogy mélyebb csendet szőjek, adj egy percet, amíg összeszedem az agyamat. Várj! Levette fekete szemüvegét, és hűvösen pillantott Amarellre. Gondosan kikerült a szőnyegen heverő különleges szerszámokat, meg mindenféle szerkentyűket, és a levegőbe szaglászva közeledett. Valami gond van, drágám, érdeklődött Brandwin. Pszt! Szólt rá Sofara. Úgy dörzsölte meg a szemét, mint aki éppen most ébredt, aztán kinyújtotta a kezét, félrehajtotta Amarell kabátjának bal hajtókáját, és kihúzott egy csillogó arany cérna szállat a fekete gyapjúból. Tengerkék szemöldökét felhúzva nézett Amarellre. Te egy másik varázslónál jártál. Sofara összecsapta a tenyerét, és hátborzongató csend ereszkedett a szobára. A város beszűrődő maraját egyáltalán nem lehetett hallani többé. Éva Vandasnál, felelte Amarell. Tegnap este nagy hülyeséget csináltam, annyit tudok felhozni a mentségemre, hogy dühös voltam, és te keverted az italokat. Te kiszámíthatóan totál elviselhetetlen liba, hördült föl Sofara. Ez a kis cérna lehetővé tenni Ivo Vandas számára, hogy hallgatózzon, ha nem lennének az ellen varázslataim meg a ház köveibe beépített alapvető zavarforrások. És az ilyen nyilvánvaló fondorlatok mögött mindig lapul valami komolyabb. Vetközd le teljesen. Hogyan? Most, Amarell! Sofara előhozott egy vésett ezüst ládikát a sarokból, felpattintott a tetejét és sietős mozdulatokat tett fölötte, miközben Amarell ledobta a kabátját. Ugye milyen rámenős? Brandwin egy apró fújtatóval nyomás alá helyezett egy világító zöld olajjal teli csövet Saraflin lábában. Soha nem jutottunk volna sehová, ha arra vár, hogy én kezdeményezzek. Te csak tartsd a szemed a saját munkádon, mondta Sofara. Ezt megnézem én helyetted is, és később beszámolok a részletekről. Néha az a benyomásom, hogy a barát csak egy szó, amit azokra az emberekre használok, akiket még nem öltem meg. Amarell kiugrott, kipörgött, forgott a csizmájából, a nadrágjából, a mellényéből, a blúzából, megszabadult az övétől, az éles szerszámaitól, a sejem köteleitől, a füst kapszuláitól és az alsó neműjétől. Amikor már nem volt rajta semmi, Sofara lecsapta a ládika fedelét, és elmorbogott egy varázsigét az ár felett. Aztán, mintha csak utólag jutott volna az eszébe, mosolyogva, ráérősen kerített Amarellnek egy kék és fehér csillagászati motivumokkal díszített fekete sejemköntöst. Úgy fest, ez a nap arról szól, hogy mások ruháit próbálom fel, mormogta Amarell. Sajnálom a holmiaidat, ingatta a fejét Sofara. Elvileg megnézhetem, hogy nincsenek-e bennük újabb trükkök,
De annyira nem vagyok egy súlycsoportban Ivo Vandasszal, hogy ez akár napokig is eltarthat.
Soha ne hagyd, hogy egy varázsló rátegye a kezét a ruháidra, tanácsolta Barandvin. Legalábbis addig ne, amíg nem ígéri, hogy összeköltözik veled. Elvileg most már nyugodtan beszélgethetünk.
Nem is igazán tudom, hogy fogjak neki, kezdte Amarell. De tömören összefoglalva a lényeget, ideiglenesen újra munkába kell állnom. Előadta az egész történetet, és csak azért tartott néha szünetet, hogy válaszoljon Sofara izgatott kérdéseire Ivo Vandas otthonának védelmi rendszerét és berendezését illetően.
Hát, ez nem semmi, főnök, szólt Sarah Flynn, amikor Amarella beszámolója végére ért.
A házban lévő órák neki láttak, hogy elüssék az ötöt, aztán egy jó darabig el sem hallgattak. A város óráinak hangjai nem jutott be a Sofara által áthatolhatatlaná tett falakon túlról.
Már azt is durvánnak éreztem, amikor ránk sózták azt a melót a cápák könnyeivel.
De hogy egy utca?
Nagyon érdekelne, hogyan jött rá Jarro, hogy onnan merítheti az erejét.
Sofara megigazította a fájdalomcsillapító sapkát, aminek igencsak hasznát vette Amarell hosszú történetét hallgatva.
Kíváncsi vagyok, hogyan szelidítette meg anélkül, hogy bárki is közbeavatkozott volna. A lényegre, ne álmodozz.
Barandvin a felesége lábát kezdte masszírozni.
Az idevágó kérdés az, hogy hogyan fogjuk megfújni azt az utcát.
Csak tanácsért jöttem, szögezte le gyorsan Amarell.
Ez az egész az én hibám, senki sem teheti kockára a megváltott jövőjét, csak mert részegen beszóltam egy varázslónak.
Hadd világosítsalak fel, főnök, csikorogta Sarah Flynn.
Ha nem akarod, hogy segítőkészen rohangáljak a nyomodban, jobban teszed, ha most rögtön bevered a fejemet.
Amarell, ebből nem hagyhatsz ki bennünket. Túl zamatos kis huncutság, mondta Sofara.
És nyilvánvalóan nem lenne szép tőlünk, ha hagynánk, hogy egyedül vágj bele.
Hálás vagyok, felelte Amarell, de felelősnek érzem magam a biztonságotokért.
A Viszály parlamentje lassan elpusztítja a saját városát, és szarik rá, főnök.
Sarah Flynn széttárt a karját.
Ennél már nem is lehetnénk kevésbé biztonságban. Őszintén szólva, 2,5 csendes év éppen elég volt az én ízlésemnek.
Igen, bolintott Sofara.
Hagyd már a finomkodást, Amarell. Tudod, hogy úgysem engedjük.
Várjunk csak.
Te ravasz kis cici királynő. Nem csak tanácsért jöttél ide. Eljátszottad a nemes tolvajt, mi meg elköteleztük magunkat melletted anélkül, hogy gyönyörködhettünk volna benne, hogyan könyörögsz nekünk.
Simán bevettétek, Amarell elvigyorodott.
Szóval megbeszéltük. Mindannyian újra munkába állunk, és ellopunk egy utcát. Ha bárkinek akad valamiféle ötlete azzal kapcsolatban, hogy mégis hogy a fenébe hozzuk ezt össze, lelkesen várom a javaslatokat.
Nyolc. Naív próbálkozás. Az első két napot mérésekkel és megfigyeléssel töltötték. Az észak-déli irányban haladó Konjunktúra utca 317 yard hosszú volt és átlagosan 10 yard széles. 9 nagyobb és 15 szűk utca keresztezte. 106 üzlet és lakóház ajtaja nyílt rá, köztük egy borozói, ahol olyan minőségű párlatokat árultak, hogy a harmadik nap teljes egészében a macskajaj meg a nyöszörgés martalékává lett. A negyedik nap estején csaptak le, amikor meleg pára szállt fel lustán a csatornákból, az utcai lámpák pedig gyöngyökként ragyogtak a szükség fodraiban. Az órák neki láttak, hogy elüssék a 11-et, ami általában addig tartott, amíg lassan eljött az ideje, hogy 12-t üssenek. A városi alkalmazottak kezes lábasát viselő lila bőrű nő egy táblával vacakolt a Konjunktúra és a Magdamar utca sarkán. A Konjunktúra U feliratú deszkát egy zsákba csúsztatta, majd kalapját megbökve köszönt egy némi érdeklődést mutató goblinnak. Barandvin 3 sarokról tüntette el a Konjunktúra U feliratú táblákat, mire az órák elhallgattak. A Konjunktúra és a 9 újú sarkán egy barátságos részfejű gépember minden Konjunktúra U táblát fekete festékkel mázolt le. 2 saroknyira északra egy fekete hajú női utasával szokatlanul alacsonyan repülő mehanorep taxi neki ütközött egy utcanév táblának, majd ugyanez a baleset még 6-szor megismétlődött. A legendásan zűrös 7-es kereszteződésnél, ahol a Goblin piac találkozott a Konjunktúra utcával, Egy macska árnyékának álcázott mágus nő alfabetikus varázsigéket mormolva, az utolsó betűig mindent eltüntetett a szóban forgó táblákról. 46 táblától kellett megszabadulniuk, és 16 különböző, az utcáról elnevezett üzlet meg kocsma cégérét kellett leradírozniuk. Amikor ezekkel végeztek, úgy intézték, hogy egy hordó erős vitriol ömöljön a járdára, éppen ott, ahol vasból készült betűkkel a Konjunktúra utca feliratot illesztették a kövekbe. Amikor ez krökcigvglugulgvá változott, gyorsan leöblítették az egészet vízzel, majd elsiettek, hogy megszabaduljanak az overájaiktól, a festéktől meg a lopott városi tulajdontól. Másnap Iva Vandasz a legkevésbé sem volt elragadtatva. Semmi sem történt. Aranyszeme riasztóan csillogott, a pillangói meg sem moccantak. Gyárró edzőközpontjának potenciája egyetlen femton szemernyit sem devalválódott, viszont jó pár utazót meg turistát sikerült összezavarni. El kell lopnia azt az utcát amarel, nem a feliratokat kell vandál módjára eltüntetnie. Nem is számítottam rá, hogy ilyen könnyű lesz, magyarázta Amarel. De gondoltam, előbb kizárjuk a legegyszerűbb megoldási lehetőséget. Soha ne üss nagy herceggel, ha egy kettes is megteszi. A térkép nem azonos magával a helyjel. Ivo Vandasz felemelte a kezét, mire Amarel a ház előtti pázsiton találta magát, ahol a hipnotikus varangyok is ilyen további időkiesést okoztak a számára. 9. Nyers erő. A következő kísérlet megtervezésére és megszervezésére 11 nap kellett, beleértve azt a kettőt is, ami pocsékba ment a parlament varázslói között, a nyugati szektorban zajló, és a titkos nevek istenének templom hídját elpusztító csata miatt. A Konjunktúra utca déli végénél a Languinár utca sarkán helyreállították a táblákat. Keleten a hajnali fény narancsszínű és skarlátvörös csíkokkal húzva lopakodott a város pereme fölé. Az órák vagy hetet ütöttek, vagy nem. Egy megerősített teherszállító kocsikból álló páncélozott lovak vontatta karaván éppen megállt a Languinár utcánál, s éjszaknak készült fordulni. A kocsikra akasztott táblákon ez a szöveg virított: Nussbark, de Sisko és fiai, veszélyes állatok szállítása. Ahogy a karaván újra megindult, egy mehanorep taxin ülő lángvörös ruhás nő otrombán az első szekér elé ugrott, valószínűtlen, de látványos katasztrófák sorozatát indítva el. Kocsi-kocsi után borult fel, kerék-kerék után repült le a tengelyéről, ló-ló után rontott nyerítve a forgalomba, ahogy kantárjaik csatja elengedett. Az első felborult kocsi oldala kirepült a helyéről, s egy szőrös vicsorgó vadállat ugrott elő a roncsok közül. Futás! Kiáltotta valaki. Történetesen a vörös ruhás nő volt az. Egy rugósarkú vérsakál! Egy szív dobbanással később a megsérült mehanorep taxi felrobbant, gőzzel és szikrákkal terítve be a nőt. A vörös ruha kifordítható volt, és Amarel alaposan begyakorolta, hogyan alakíthatja át egy pillanat alatt. 3 másodperccel később már fekete csukjás köpenyben rontott elő a gőzfelhőből. A 75 fontnyi szörme, bőr és fakarmok terhét meg sem érző Sarah Flynn lelkesen hozta működésbe a Barandvin által összekalapált, megerősített lábrugókat. Ugrálva, üvöltve vetette magát a tömegbe, mire az amúgy is riadt emberek pánikba esve fogták menekülőre. A következő fél percben 22 be nem tervezett karambol történt, a tehetetlenné vált szekerek és mehanorep taxik még az eredeti ütközés helyszínétől 2 saroknyira is megakasztották a forgalmat. Amarel azonban nem ért rá számolgatni, futva indult el észak felé Sarah Flynn nyomában. Nussbark, de Sisko karaványának újabb különös sérüléseket szenvedett kocsia tárta fel embernagyságú kaptárokból álló rakományát. Több ezer, a szivárvány minden színében vibráló polikróm bűzmé szállt elő, hogy királynőjük védelmében orrfacsaróan büdös nektárjukkal permetezzenek le mindenkit zümmögésük hatósugarán belül. A szakhalványon követte észak felé Amarelt, aki már is megbánta, hogy reggelizett. Biztosra vette, hogy több százan fogják elégetni a ruháikat, mielőtt leszáll az est. A Konjunktúra utca teljes hosszában beindultak a Sofara által előre elkészített audiovarázslatok. Erős, határozott hangok parancsoltak rá a szekerekre, hogy álljanak meg, a járókelőkre, hogy eredjenek futásnak, a polgárokra, hogy imádkozzanak megváltásért. vérsakálokkal, baziliszkuszokkal, bűzméhekkel, bölcsőrabló darazsakkal, veszett vorkpilaxokkal, meg pestissel riogattak visítva. Utasították a rendőröket és az egészséges polgárokat, hogy építsenek rögtönzött barikádokat hordokból és szekerekből, néhányan engedelmeskedtek is.
Amarell elért a 9 újú út után következő sikátorhoz, és egy korhat láda mögül kihalászta az előző este odarejtett csomagot. Nem sokára egy teradániai rendőr egyenruhájában lépett ki a sikátorból, galérián századosi rangjelzés villant, kezében acélbotot tartott. Értelmetlen, egymásnak ellentmondó utasításokat osztogatott, pánikot keltett, betasszigálta a boltosokat az üzleteikbe, és megparancsolta nekik, hogy zárják be a rácsot az ajtókon. Amikor valódi rendőrökkel találkozott, megbökte őket a botja végében elrejtett bódító tüskével. Az öntudatlan testeket akár halottnak is lehetett nézni, ami újabb pikás részlettel szolgált a tomboló nyugtalanság közepette. A konjunktúra utca északi végén a rendőrség különleges osztagának 2 egyenruhás nő által irányított kocsia újabb valószínűtlen baleset részese lett, amikor érintkezésbe lépett egy óvatlan utcai fondőárus nyílt tüzével. Barandvin és Sofara elhajították a sisakjukat és sikítva futásnak eredtek, már azelőtt őrült pánikkal fertőzve meg több tucatnyi járók előtt, hogy a kocsiban elrejtett rakéták és gránátok sorra felrobbantak volna. Vagy fél órán keresztül tüsszentőpor, altató füst és szemetmaró paprika őrlemény záporozott a Konjunktúra utcára. Végül a parlament 2 varázslója kelletlenül közbeavatkozott és segítettek a rendőröknek, meg a csatárláncoknak helyreállítani a rendet. A Nussbark, Del Cisco és fiai irodáját üresen találták, a dokumentumok eltűntek, valószínűleg mindent magukkal vittek, amikor elmenekültek a városból. A rugósarkú vér sakál később nem került elő, feltételezték, hogy egy varázsló fogadhatta be háziállatnak. Mit akar azzal mondani, hogy semmi sem történt? Amarell másnap dühösen járkált fel alá Ivo Vandas dolgozó szobájában, miután elmesélt mindent a varázsló nőnek, aki csak félig meddig figyelt oda, miközben egy néha felnyögő, néha halkan kacagó grimoárt lapozgatott. Több mint 3 órára lezártuk a teljes Konjunktúra utcát. Nagyon is komolyan vehetően elloptuk az utcát mindenkitől. Megszűnt a forgalom, barikádokat emeltek, egyetlen egy műtyűrt sem adtak el sehol. Amarell? Szólt a varázsló, fel sem emelve a tekintetét a könyvből. Értékelem, hogy dinamikusabban igyekezett megközelíteni a problémát, de attól tartok, egyszerűen nem ért el vele semmit. Halvány nyomát sem érzékelni, hogy Jarro misztikus képességeinek forrása meggyengült volna. Bár ne így lenne. Óvatosan a hipnotikus varangyokkal, alaposan megerősítettem a varázslatot. Csettintett az ujjaival, és Amarell megint kint találta magát a pázsiton. 10. A tipográfiai módszer. A következő fázist Sofara irányította határozatlan időtartamra, lemondván mágus-mixológusi pozíciójáról. Amúgy is csak azért csináltam, mert így könnyen hozzáférhettem az italokhoz, mondta, és bármikor hason csúszhatnak előttem, hogy visszamenjek hozzájuk. Szorgos, szemfárasztó másfél hónap következett. Sofara keményen dolgozott a varázstáblájával, az abakusszával, a grimoárjával, meg a naplójával. 4 nyelvet és számos különböző taumaturgiai jelölési módszert használt egyszerre. Utóbbiaktól Amarellnek égett a szeme. Hiába mondogatom, hogy ne nézd őket? Kérdezte Sofara, miközben megigazította a fájdalomcsillapító sapkát Amarell fején. Nem rendelkezel hozzá a megfelelő optikai geomátriával. Se te, se Barandvin. Rosszabbak vagytok, mint a macskák. Barandvin a könyvtárakat és a levéltárakat járta. Amarell 17 jelentős magángyűjteményhez tört be. Sarah Flynn fáradhatatlan mechanikus érzékszerveit bevetve több ezer könyv több ezer oldalát fésült át. Barandvin és Sofara házában egyre csak gyűltek a feljegyzések, sőt, még egy kevéssé elegáns, ám de alapos lista is tartozott hozzájuk a megfelelő tekercsekről, füzetekről, lexikonokról és feljegyzésekről. A városról szóló minden úti könyv, kantálta Amarell, mert már a féle mantra lett ezekből a szavakból, minden utazó, minden jegyzete, minden adó és lakásügyi dokumentum, minden feljegyzés a különböző javításokról, minden naplóbejegyzés és visszaemlékezés. Csináltunk valahol olyasmit, aminek kevesebb értelme lett volna ennél?
Hogyan képzelhetjük, hogy megtalálunk minden egyes utalást a konjunktúra utcára minden létező dokumentumban? Az összeset nem találhatjuk meg, felelte Sofara. De ha a kalkulációim legalább nagyjából pontosak, elég megváltoztatnunk a szóban forgó feljegyzések kritikus százalékát, elsősorban a hivatalos városi levéltárakban. Sara Flynn és Barandwin deszkákból kivágta a 46 olyan utcanév tábla is, 16 olyan cégér pontos mását, amilyeneket korábban megpróbáltak ellopni. Fűrészeltek, csiszoltak, lakkoztak és véstek, minden egyes másolaton csak egy kicsit változtatva. Megvan a kulcs, közölte Barandwin, miután egy este homályos tekintettel a bal keze mutató ujján ülő kis fehér moly lepkének gügyögve kilépett a füstölő illatú dolgozó szobájából. Módosító molynak neveztem el. Igen, összetett és hatékony kis varázslat. Bármire alkalmazhatom, ami nagyjából ekkora. Na és mit tesznek a hatására? Érdeklődött Amarel. Igen, produktívan fognak dolgozni helyettünk, felelte Sofara. Évekbe telne, mire egyenként átírnánk minden számunkra fontos feljegyzést. Ha ezekre a kis drágákra ráeresztem a varázslatomat, elküldhetjük őket, hogy végezzék el helyettünk a munka java részét egyetlen éjszaka alatt. Hány darabra van szükségünk? Kérdezte Sara Flynn. 9 éjszakával később a város gondosan kiválasztott pontjairól útjára engedték Sofara 3449 darab módosító molyát. Sorra eltűntek a sötétben, aztán berepültek a könyvtárakba, levéltárakba, boltok szekrényeibe, magánházak dolgozó szobáiba és éjjeli szekrényeibe. Az a 2625 módosító moly, amelyikből nem lett denevéreledel vagy macska játékszer, összesen 617451 hivatkozást talált a Konjunktúra utca névre, és minden egyes szöveget megváltoztatott egy lényeges ponton. Mire felkelt a nap, a molyok egytől egyig elpusztultak a kimerültségtől. Amarel és csapata 46 utcanév táblát és 16 cégért cserélt ki a sötétség leple alatt, aztán felkapartak egyet a járda időközben helyreállított vasbetűi közül. Konjunktúr utca, hirdették a megmaradtak. Konjunktúr, hirdették a táblák és a cégérek. Konjunktúr utca állt minden úti könyvben, személyes naplóban, kölcsönszerződésben, határozatban és adóügyi dokumentumban, kivéve azokat, amelyeket a Viszály parlamentjének mágiával őrzött szentélyeiben őriztek. A Konjunktúra utca helyét egyetlen éjszak alatt átvette közeli rokona, a Konjunktúr utca. Amarel, Ivo Vandas óvatosan belekortyolt a csészéjében gőzölgő olvasztott aranyba, amit az asztala mellett álló tégelyben hevített fel. Megértem, hogy ideges, amiért igencsak eredeti és nagyívű terve elbukott, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy fel kell hagynia ezekkel a reménytelenül metafizikai jellegű próbálkozásokkal. Ne az utca nevét, ne a forgalmát, és ne is a nevének az utolsó betűjét lopja el. Az utcát lopja el úgy, ahogy van fizikai valójában. Amarel felnyögött. Vissza a pázsitra? Vissza a pázsitra, drágám! 11. Amarel után az özönvíz. 27 nappal később a természet egy nyári vihara érkezett nyugat felől, a sötét felhők kavargó takarója, csak az alkalmat kereste a csetepatéra. A parlament varázslói szokás szerint a saját területüket óvták és hagyták, hogy Terradánia többi része úgy védekezzen, ahogy tud. Ennél fogva fennállt az elméleti lehetősége annak, hogy a Konjunktúra utca fölött a bicegő matróna úttól északra átívelő vízvezeték éppen aznap este törjön össze a nyomás alatt. A Konjunktúra utca már is küzdött a csatorna lefolyókat eltömítő hulladékkal, ami Sofara Miris varázslatának következtében szokatlanul sűrűnek és tartósnak bizonyult. Meg saját völgyszerű elhelyezkedésével a magasabban fekvő környékek között. Az összetört vízvezetékből ömlő, abzó áradat, csizma áztató patakból hamarosan sokkal rémisztőbb, derékig érő folyóvá duzzadt. Amarel és a csapata mesterséges árnyékban húzta meg magát egy háztetőn, gondosan ügyelve ne, hogy bárkinek, főleg egy gyereknek vagy egy goblinnak komolyabb baja essék, azon kívül, hogy csuromvizes lesz az áradatban. A város hidromanszerei hamarosan megjelentek, hogy helyrehozzák a dolgokat, bár nekik bizonyára ettől eltekintve is mozgalmas éjszakájuk lehetett. Ez kissé még mindig metafizikus megközelítés, ha kíváncsi vagy a véleményemre, jegyezte meg Sofara. Aféle hibridnek szántam, magyarázta Amarel. Mert hogyan is lehetne utca, ha teljes egészében átalakítottuk csatornává? Tizenkettő. Nem. Nem, közölte Ivo Vandas. Amarel ismét a pázsiton találta magát. 13. Tanulságos intézkedések. Fél év telt el. A rongálás, az űrzavar, a vérsakál, a betűhibák és az özönvíz ellenére a Konjunktúra utca jobban rászolgált a nevére, mint valaha. Amarel a járdán sétált, az őszi nappal sütette az arcát, és az imafák sápadt bronz leveleiben gyönyörködött. Rajtuk a cirkalmas betűkkel írt áldásokkal mindazok számára, akik keresztezték az útját. Körülötte mozgolódás támadt a tömegben, kiáltások, mormogás, kopogó paták és csikorgó kerekek kakofóniája. Északon szétnyílt a forgalom, utat adva egy szekérnek, ami legalább másfélszer akkora volt, mint bármi más az utcán. Fekete volt akár a halál segjuka, ablaktalan külsejét vésett ezüst és gyöngyház beragások díszítették. Nem lovakat fogtak elé, sem kocsis nem ült a bakon. A jármű mind a négy kerekét kerek acélketrecek helyettesítették, amelyeket egy-egy vörös szemű gúl hajtott négykézláb futva. A kocsi csikorgó rugókkal farolva fékezett le, amint Amarel mellé ért. A gúlok sunyin bámultak a nőre, halott húsuk olyan volt, mintha rizspapírt feszítettek volna régi gennyedző sebekre. A fekete ajtó kivágódott, és egy lépcső billent ki elé. A nyílást továbbra is lebegő bársony függöny fette, eltakarva odabent mindent. Egy hang szólalt meg odabentről, hűvös volt, mint a kloroform, és öreg, akár a szégyen. E nem szúrja ki a szemét a látványos invitálás? Parátisz, polgártárs! Amarelnek soha eszébe sem jutott gyakorolni, hogyan meneküljön varázsdok elől fényes nappal így hát, a fejét lehajtva meretten belépett a kocsiba. Meglepődött, amikor egy legalább 40 yard széles, meleg, szürke térben találta magát, aminek a mennyezetét lebegő ezüst fények világították meg. A helyiség közepén hatalmas mechanikus berendezés ketyegett, lüktetett, forgott, olyan volt akár egy naprendszer modellje, csak a vékony karok bolygók és holdak helyett férfiak és nők hasonmásait tartották. Hasonmásokat komikusan eltúlzott vonásokkal. Az aranyszínű szemekről és pillangókból álló hajról Amarel az egyikben Ivo Vandast ismerte fel. 13 figura mozgott, bonyolult, egymást keresztező pályákon Terra Dánia városának modellje körül. A kocsi ajtaja bevágódott Amarel mögött, a nő nem érzékelt semmiféle mozgást, a varázsló modelljének már-már hipnotikus forgásán kívül. A kollégáim, szólalt meg ismét a hűvös hang, ezúttal Amarel háta mögül. Akár az égi testek úgy járják a pályájukat, és úgy fejtik ki a hatásukat. És akár az égi testeket, őket sem különösebben nehéz nyomon követni, mert hogy kiszámíthatóak. Amarel megfordult, és elakadt a lélegzete. A férfi alacsony és ruganyos volt, bőre, mint az ébenfa, haját olyan kurtára vágta, hogy csak vörös borosta maradt belőle. Két sepphely húzódott az állán, az egyik elől, a másik az arca oldalán. Csak a szeme nem volt igazi. Üveges, élettelen méregkeverő tekintettel nézett a nőre. Kurvára nincs joga ehhez az archoz, jelentette ki Amarel. Küzdenie kellett önmagával, hogy ne kiabáljon.
Scavius az Árny utcából, igaz? Vagy mert inkább csak ő volt? Együtt jöttek Terra Dániába, csak hogy ő nem fizetett a megváltásért. Emlékeim szerint valami látványos bakival elverte az egészet.
Berúgott, és egyetlen kocka dobáson elveszítette a pénzt. Amarel megnedvesítette az ajkát, és kipréselt magából még egy szót. Gyáró.
Örvendek, Amarel Parátisz.
A férfi egyszerű fekete zakót és bridge-t viselt. Kinyújtotta a kezét, Amarel nem fogadta el.
Egyetlen dobáson vesztett el az egészet? Hő, ostobaság volt.
Számomra sem ismeretlenek a részegen elkövetett hibák, jegyezte meg a nő.
Aztán fogta magát és elkövetett egy még nagyobb ostobaságot, folytatta Gyáró. Ki érdemelte a bűnözők apoteózisát? Utcai lámpa lett belőle.
Kérem, vegyem fel másik formát.
Nem!
Gyáró megvakarta a fejét, aztán az ujját rázta a nő orra előtt.
Ez éppen megfelelő kiinduló pont ahhoz a társalgáshoz, aminek a kedvéért idehoztam Amarel. De beszélgessünk az olyasféle viselkedésről, ami ahhoz vezethet, hogy az emberből dekoráció lesz a közterületen.
Visszavonultam.
Persze, kisanyám. Nézze, a családokban őrzünk egy régi mondást. Egyszer előfordul, kétszer véletlen, harmadszorra egy másik varázsló baszakszik veled. Korábban nem töltött sok időt a Konjunktúra utcában, igaz? Hellandálban lakik a Kuszaszárny utcától délre. Jól mondom?
A lakásom hollétét illetőleg nem téved.
Magának vasból van a gerince Amarel. Én nem azért vagyok itt, hogy hosszasan beszélgessünk, vagy hogy kínos helyzetbe hozza magát. Én viszont szeretném megemlíteni. Úgy tetszik, pusztán ezeknek a falaknak, hogy sajnálnám, ha továbbra is szokatlan jelenségek esnének meg Terra Dánia egy bizonyos szegletében, ahová különösen kötődöm érzelmileg. Ez jár magának a megváltásért kifizetett pénzért cserébe. Ilyen, amikor rendes vagyok. Csak úgy tesz, mintha figyelne, vagy tényleg figyel?
Figyelek.
Van itt egy apróság, amitől még élesebb lesz a hallása.
Egy vászonzsák jelent meg Jarro kezében, amit aztán a varázsló odadobott Amarelnek. A súlya úgy 10 fontnyi lehetett, a tartalma zörgött.
Szokásos megerősítés, hogy komolyan beszélek. Tudja, hogy megy ez? Akárhogy is, a lehetséges világok legjobbikában soha többé nem kell ehhez hasonló beszélgetést folytatnunk. Miféle világban akar élni Amarel Paratis?
Ideg lett. A fények elhalványultak és visszahúzódtak a szoba sarkába, majd eltűntek, akár csillagok a felhők mögött. Amarel gyomra meglódult, aztán a járdát érezte a csizmája alatt, forgalom zaja vette körül, és imafák levelei simították végig az arcát. A nap magasan járt, a levegő meleg volt, és a fekete kocsinak nyomát sem lehetett látni. Amarel kinyitotta a zsákot, aztán elkáromkodta magát, ahogy Sarah Flynn feje bucskázott ki belőle. A nyakából kiálló csövek vége megégett és elhajlott. Nem is tudom, hogy mit mondjak, főnök. Az automata hangja egyenletes volt, de gyenge. Zavarban vagyok, lerohantak tegnap este. Hát mi a fenét műveltek veled? Igazából semmi törvénytelen, főnök. Meghagyták a fejemet és a teljes tartalmát. Ami a többit illeti, mondjuk úgy, hogy valószínűleg nem látom többé.
Sajnálom, Sarah Flynn. Elviszlek Barandvinhoz, annyira sajnálom.
Nincs miért sajnálkoznod, főnök.
Valami berregett és koppant Sarah Flynn szeme mögött, és az automaton nehézkesen felnyögött.
De meg kell mondjam, az ilyen nagymenő varázslók iránti nagyra becsülésem nem nevezhető éppen töretlennek, és akkor még finoman fogalmaztam.
Több segítségre van szükségünk, suttogta Amarel. Ha a végére akarunk járni ennek a zavaros ügynek, erősen itt az ideje, hogy összerántsuk az egész bandát.
14. Jáde nyelvű Squirn mégsem vonul vissza. A goblinok között magasnak számított, nem mintha ez sokat jelentett volna a többi fajhoz tartozók számára. A pikkelyei fekete üvegből voltak, szeme mint egy hirtelen csobbanás a kék mélységbe, a kontinentális lemezen túl. Hegyes fülét ezüst karikák díszítették, közülük párról íráshoz faragott lúdtollak lógtak, amiket a goblin bármikor kedvére leakaszthatott. Mindannyian együtt látogattak el hozzá sötét irodájába a Terra Dánia pénz- és ellátmányügyi minisztériumba, ahol minden bűzlött a begyöpösödöttségtől, a tiszteletreméltóságtól, meg a dolgozóktól, akik az íróasztaluknál haltak meg üres, leveles kosárral maguk előtt. A goblin nem éppen kitörő lelkesedéssel fogadta őket. Nem azok vagyunk, akik voltunk, dörmögte Jáde, miután az iroda biztonságában szofara hangszigetelt buborékkal vette körül őket. Nézzetek már magatokra! Nézzétek, micsoda slamasztikába kevertétek magatokat! Aztán nézzetek rám, hogyan is segíthetnék nektek? Mostanság tintafoltos funkcionáriusként dolgozom, rendeleteket írok alá, meg bankjegyekre tervezek metszeteket. Amarel rámerett és az alkába harapott. Jáde nyelvű Squirnt 6-szor zárták börtönbe, és ő 6-szor szökött meg. És ilyen körbe lehetett sétálni úgy a világot, hogy az ember kizárólag olyan országokba tette be a lábát, ahol még mindig szerették volna elítélni. Csempészet csalt, bizarr holmikat szerzett be kéz alatt, ráadásul ő volt a legjobb hamisító, akivel Amarel valaha is találkozott.
egyetlen szempillantás alatt megjegyzett egy aláírást, hogy aztán később bármelyik kezével könnyedén reprodukálja. Hiányoztál, amikor elmentünk kirúgni a hámból, mondta Barandvin. Mindig szívesen láttunk volna. Kellettél közénk. Már nem tartozom közétek, közölte Jáde szintelen hangon, miközben úgy kapaszkodott az íróasztalába, mintha az falként szolgálna közte és régi barátai között. Olyan vagyok, mint egy remeterák, amelyik magára húzott egy irodát. Talán ti csak áltattátok magatokat a visszavonulással, de én komolyan gondoltam. Azért nem jártam el veletek, mert ti Jáde nyelvű Skvirnt vártátok volna, nem ezt a kis félénk valakit, aki a ruháit viseli.
Olyanok vagyunk, mint egy kéz, amelyik elvesztette az egyik ujját, mondta Amarell. Fél évünk van, hogy eltüntessünk egy 300 yard hosszú utcát, és szükségünk van hozzá arra a fürge zöld agyadra is. Magad mondtad, nézd csak meg, micsoda slamasztikába kevertük magunkat. Nézd, mit művelt Jarro Saraflinnal.
Amarell belenyúlt a bőr zsákjába, és egy pillanattal később az automaton feje az íróasztalon koppant. Jáde nyelvű hörgő hangot adott ki.
Ehe, milyen képet vágsz? Szólt Saraflin. Hát, még te vödörfejű, hörögte a goblin. Be kéne dugjalak egy fiókba, amiért így megijesztettél.
Érted már, miért kell visszakapnunk téged? Kérdezte Amarell. Saraflin, csak figyelmeztetés. A következő próbálkozásunknak sikerülnie kell.
Három fura ribanc, meg egy seg nélküli okostojás automaton, állapította meg Jáde. Gondoljátok, hogy egyszerűen besétáltok ide, és addig játszatok a szívem húrjain, amíg ki nem rángattok szomorú visszavonultságomból?
Igen, felelte Amarell.
Nem vagyunk azok, akik voltunk. A goblin Saraflin arcára tette pikelyes kezét, aztán megpörgette a fejet. Én határozottan nem vagyok a régi.
De a fenébe is talán igazatok van.
Abban biztosan, hogy segítségre van szükségetek. Ez szóval szabadságot veszel ki, vagy mi?
Kérdezte Saraflin, amikor már nem azt mondta, hogy...
Szabadságot? Egészen biztos vagy benne, hogy nem tettek kárt a fejedben is?
Jáde nyelvű körülnézett a társaság tagjain.
Drága szívecskéim, sima bőrűek, csökött agyúak.
Ha tényleg elszántátok magatokat, hogy végigcsináljátok, akkor a legkevésbé sem lenne szerencsés lemondani Terra Dánia helyhatóságának bürokrácia nyújtotta előnyeiről.
15. Tisztességes üzlet.
Egyszer sem kértem a segítségét egész idő alatt, szűrte a szót Amarell. Egyetlen egyszer sem. Ennek most meg kell változnia.
Elméletben nincsenek ellenemre az apróbb szívességek, közölte Ivo Vandas, mivel sikere személy szerint engem is jelentős haszonnal kecsegtet. Viszont tudnia kell, hogy a varázserőm java része jelenleg máshol van lekötve. Továbbá nem áll szándékomban olyasmit tenni, amivel erősíthetném Jarro gyanakvását. Neki is éppen úgy jogában áll helyben megölni magát, mint nekem, ha be tudja bizonyítani a kollégáinknak, hogy megszegte a megváltása feltételeit. Céget alapítunk, magyarázta Amarell. A felső ugar újjáépítésért konzorciumot. Nagyon szeretnénk, ha maga lenne a főrészvényesünk.
Miért?
Mert magát senki sem perelheti be. Amarell előhúzott egy papírköteget a kabátja alól, és Ivo Vandas íróasztalára helyezte. Szükségünk van pár szekérre, meg úgy egy tucat munkásra. Ezeket beszerezzük. Romos házakat fogunk feltárni a felső ugaron azokon a napokon, amikor maga meg Jarro nem bombázzák egymást.
Megint csak miért?
Bizonyos dolgokat be kell szereznünk, felelte mosolyogva Amarell. Bizonyos dolgokat pedig el kell rejtenünk. Ha a magunk nevében tesszük, azoknak a családoknak az örökösei, akik menekülőre fogták, amikor maga letelepedett itt és elkezdett más varázslókra lövöldözni, sorban állnak majd a bíróságon, hogy leállítsanak bennünket. Ha maga a főnök, egy kukkot sem szólhatnak majd. Megvizsgálom ezeket a dokumentumokat, bolintott Ivo Vandas. Amennyiben elfogadhatónak találom a megállapodást, visszajuttatom őket önnek.
Amarell a pázsiton találta magát.
Három nappal később azonban a papírok aláírva és közjegyző által hitelesítve megjelentek a lakásában. A felső ugar újjáépítésért konzorcium megkezdte működését. A viszály parlamentje teljhatalmat gyakorolt Terra Dániában, azonban tagjait mélységesen hidegen hagyták az olyan banális apróságok, mint például az utcák takarítása vagy a papírmunka. Ezt meghagyták a város furcsán titokzatoskodó hivatalnokainak, akik lényegében azt tettek, amit csak akartak, feltéve, hogy a sövényeket mindig szépen lenyírták, és helyreállították a varázslók folyamatos hadakozása során keletkezett károkat. Já, de ebben a szervezetben dolgozott hatékonyan. Elintézett minden szükséges papírmunkát, megvette vagy meghamisította a szükséges engedélyeket, minden kötelező várakozási időt és meghallgatást a szőnyeg alá söpört, aztán rálépett a képletes szőnyegre. Barandvin felfogadta a csapatot, egy tucat erős férfit és nőt, akik a szokásos bért kapták, aztán még egyszer annyit, amiért Ivo Vandas küzdelmei közelében kellett dolgozniuk, meg harmadszor is annyit, hogy cserébe tartsák a szájukat. Egy-két hétig gondosan ástak a valaha hatalmas házak maradványai között, és szekereik ponyvái alá rejtették el mindazt, amit kihaláztak a romok alól. Ezután Barandvin és Sarah Flynn egy hetet töltött azzal, hogy három szekeret mozgó standá alakítsanak át. Földig érő deszkákkal vették körül őket, összehajtható napellenzőket és masszív tetőt készítettek hozzájuk, cégért faragtak nekik, és csinosan kifestették őket. Az egyik szekérből könyv áruda lett, a másik kettőből pedig büféskocsi. Az eféle vállalkozás elindításához feltétlen szükséges megvesztegetések, valamint az engedélyek labirintusa még annál is rémisztőbbnek tűnt, mint a rom eltakarító cég esetében. Jáde kitett magáért, zsarolás és megfélemlítés szálait szőve a hatékonyan megtömött sebek szövetébe. Hogy a kocsikon lógó engedélyek valódiak voltak-e, vagy csak tökéletes másolatok, az végeredményben egyáltalán nem számított. Nem akadt olyan bonyodalom az ügymenetben, ami túlélte volna az első találkozást Jádéval. Amikor már csak 4 hónap maradt hátra, Amarell és Sofara is törvényes vállalkozásba kezdett. Amarell délig könyveket árult a Konjunktúra utcában, Sofara pedig precíziós varázsképességeit a Galban utca elégedett reggelizőinek szolgálatába állította. Cukormázzal bevont unikornist, meg baziliszkusz formájú diós süteményt készített, friss gyümölcsei magukat csavarták ki a poharakba, fügéi és datójai goromba beszédeket tartottak, miközben a vásárlók nevetve igyekeztek elfogyasztani őket. Délután aztán helyet cseréltek Amarellel. Barandvin néha napján édességet és sört árult a harmadik kocsiból, de az ideje java részét a Sarah Flynn testén meg végtagjain végrehajtandó munkaigényes módosítások foglalták le. Ezek a módosítások a nő műhelyének rejtekébe maradtak, Sarah Flynn kizárólag hétköznapi testei egyikével jelent meg a nyilvánosság előtt. Egy napfényes délelőttön a Konjunktúra utcában kószaszellő nyitotta ki Amarell egyik könyvét, és meglobogtatta lapjait. A nő közelebb lépett hozzá, és őszinte döbbenetére egy Scavius-t ábrázoló, részletesen kidolgozott fekete-fehér metszet nézett vissza rá a legfelső oldalról. Amarell, szólt az illusztráció. A jelek szerint váratlanul irodalmi mellékvágányra tévedt. A korábbi szakmámat nem gyakorolhatom, szűrte a nő összeszorított fogai között. Így kezdek kifogyni a pénzből? Aha. Szóval új utakat keres, mi? Új utakat, érti? Még el sem mosolyodik? Hát jó legyen, ahogy akarja. Ugye tudja, hogy végeznem kellene magával? Nem tudom, ki vagy mi okozta az elmúlt hónapok furcsaságait. Amarell bosszúszomjasan pörgette a lapokat. Az illusztráció minden egyes oldalon ott volt, és folyamatosan beszélt tovább, még akkor is, amikor Amarell feladta a próbálkozást. De a legbölcsebb az lenne, ha olvadt üveggé változtatnám a csontjait, hogy biztosra menjek. Sajnálatos módon azonban bizonyítékra van szükségem a bűnösségét illetően. Nem nyírhatom ki csak úgy azokat, akik megváltották a bűneiket. Akkor nem biztos, hogy másoktól is kapunk még nagy rakás kincseket ezért a privilégiumért. Az üzlettársaim és én unalmas és teljesen törvényes kereskedelmi tevékenységet folytatunk, közölte Amarell. Tudom, belestem a szoknyáik alá, ami azt illeti, de unalmas. Azért gondoltam, válthatnánk még egy utolsó szót. Csak emlékeztetni szeretném, hogy jobban teszi, ha ilyen unalmas marad, különben ki tudok találni egy olyan történetet, ami nem happy end-el végződik. A könyv becsapta magát. Amarell lassan kifújta a levegőt, megdörzsölte a szemét és folytatta a munkát. A napok teltek, az üzlet ment. A nők egyre gyakrabban változtatták a kocsik helyét, hasznuk egy részét pedig kis mechanikus lovakba fektették, hogy megkönnyítsék a munkát. 3 hónap maradt hátra a szerződés lejártáig, amikor a Konjunktúra utcán fel-alá mozgó kocsik keresztezni kezdték a város egyéb részeiről érkező kocsik útját. A bonyolult tánc mindig azzal ért véget, hogy a felső ugar újjáépítésért konzorcium jelöletlen szekere este csendesen ellátogatott az egyik feltárt régi házhoz. Újabb két hónap telt el, és már nem maradt hely a Konjunktúra utcában, ahol Amarell, Szófara vagy Barandvin ne tanyázott volna legalább ideiglenesen. Nem maradt kereskedő, akit ne ismertek volna név szerint. Nem maradt rendőr, akit ne kenyereztek volna le ingyen étellel, jó sörrel, vagy alkalmasint egy ajándékkönyvvel. Három nappal a szerződés lejárta előtt hangos robbanás rázta meg a Konjunktúra utca északi végét. Ablakok törtek be, járókelők terültek el a földön. Az egyik udvarban lángra lobbant egy ház, és már is kezdett összeomlani. A felhajtón hatalmas fekete kocsi feküdt összetörve az oldalán, a kerékként szolgáló gúl ketrecek kinyíltak, a tető betört, alatta pedig nem látszott más, csak gondosan kárpitozott ülések és szőnyeggel borított padló. Másnap Amarell Paratis udvarias meghívást kapott az Ivo Vandas nevű varázslónő otthonába. 16. Palackozott nyűg. Hogy elégedett vagyok-e? Az elégedettség olyan, mint a nyugtató. Ivo Vandas arannyal szőtt fogain ragyogott a fény, pillangói vadul csapkodtak a szárnyaikkal. Az elégedettség egy könnyű bor. Az elégedettség csak egy egészen kis töredéke annak, amit érzek. Öröm és beteljesülés diadalmas húrjai zengenek melkasomban. 70 éven át nem tudtam mit kezdeni ezzel az arcváltó mocsadékkal, most pedig kedvemre kiélvezhetem a nyomorúságát. Annyira örülök, hogy végül legyőzte, mondta Amarell. Sikerült utána időben hazaérnie uzsonára? Az aranyszínű varázsló, mintha meg sem hallotta volna, egyre az íróasztalán álló üveghengert bámulta. 6 hüvelyk magas volt, és fele olyan széles, a tetejét tejüveg dugó zárta le, amit alvat vérszínű viaszpecsét tartott a helyén. Az a szerencsétlen ronyokba öltöztetett dzsárró kuporgott benne, megfelelő léptékben lekicsinyítve. Egy holt sápadt, ezüst fekete szakálú férfi alakjába változott vissza, vagy ilyen alakot kényszerítettek rá. Dzsárró! Ivo Vandas felsóhajtott. Dzsárró! Ó, végre ismét érvényesülnek közöttünk az arány és a szimmetria törvényei. Az én tartós boldogságomat pontosan ellensúlyozza a te nem szűnő kényelmetlenséged és pusztulásod. Tehát, szólt közbe Amarell, természetesen ön is elismeri, hogy a szerződésben foglaltak szerint elloptam a Konjunktúra utcát? Dzsárró dühösen dörömbölt az üvegen. Á, természetesen, kedves Amarell, ön nagyszerűen helytált. Ellenben az utca még mindig a helyén van, nem igaz? Továbbra is halad rajta a forgalom, továbbra is zajlik a kereskedés. Mielőtt visszaadom a kék listáját, szándékában áll esetleg magyarázattal szolgálni egykori kollégám és az én számomra? Örömmel megteszem, felelte Amarell. Miután minden egyéb próbálkozásunk csődöt mondott, úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk szó szerint értelmezni a feladatot. A Konjunktúra utcát nagyjából 3170 négyzetjardnyi tégla és kőfelület alkotja. Feltettük magunknak egy kérdést, ki az, aki tényleg megnéz magának minden egyes téglát és kődarabot. Hát, szegény Dzsárró aztán biztosan nem, jegyezte meg Ivo Vandas. Különben nem itt várná a palackja, hogy bekerüljön a gyűjteményembe. Szóval elhatároztuk, hogy fizikai valójában ellopjuk a Konjunktúra utca minden egyes négyzetjardját, minden téglát és követ, folytatta Amarell. Három probléma merült fel. Először, hogyan tegyük meg anélkül, hogy bárki észrevenni a munkánkkal járó zajt és felfordulást? Másodszor, hogyan tegyük meg anélkül, hogy bárki fennakadna a magunk mögött hagyott, lecsupaszított, göröngyös földsávon? Harmadszor, hogyan végezzük el a feladat végrehajtásához szükséges, írdatlan mennyiségű, monoton fizikai munkát? Először a második kérdésre válaszolnék. Ehhez használtuk a felső ugar újjáépítésért konzorciumot. Gondosan átfésülték a maguk hadakozása közben lerombolt házakat, és annyi téglával meg kővel láttak el bennünket, amennyire csak szükségünk volt. Jókora üreget alakítottunk ki minden kocsink alján, majd vége láthatatlan ideig fel-alá járkáltunk velük a város válogatott utcáin, nem csak a Konjunktúrán, hogy eloszlassuk a gyanút, miszerint közvetlenül Dzsárró erejének forrásával foglalkozunk. Jarro újra meg újra a börtöne üvegfalába verte a fejét. Végül úgy éreztük, biztonsággal neki láthatunk a valódi munkának. Mostanában már biztosan rájöttek, hogyan csináltuk. Magát a munkát Sarah Flynn az automaton végezte, aki a Jarroval való találkozása után bármilyen nehéz és kimerítő feladatot elvállalt volna, csak hogy bosszút állhasson. Barandwin már is új karokat készítetett a számára, kizárólag azzal a céllal, hogy felvehesse velük az utca tégláit meg köveit, és a felső ugar házaiból elhozott téglákat meg köveket fektethesse a helyükre. A nappal összegyűjtött törmeléket aztán éjjelente elvittük a szóban forgó házakhoz. Arra a kérdésre pedig, hogy vajon miért nem hallotta meg soha senki a Sarah Flynn folyamatos munkájával járó zajokat, azt felelhetem, hogy a varázslónk igencsak ért hozzá, hogyan hozzon létre bármilyen célnak megfelelő hangszigetelt buborékokat. Aztán már nem maradt más dolgunk, folytatta ásítva nyújtózva Amarel, csak hogy rászánjuk a szükséges hónapokat, és gondosan elhelyezzük a kocsijainkat a Konjunktúra utca minden négyzet lábnyi területe fölött. Amikor tovább haladtunk, soha senki nem vette észre, hogy az utca egy darabkája nem teljesen olyan, mint egy-két órával korábban volt. Végül felpiszkáltuk az utolsó valóban fontos téglát is, és utána Jarro erejének egykori forrása már semmiben sem különbözött a város többi utcájától.
Segítség!
Kiáltotta Jarro. A hangja magas volt és erőtlen, mint suttogás a szélben.
Vigyen el innen! Ő lehetek a maga kedvéért! Scavius lehetek! Az lehetek, akit csak látni akar!
Azt hiszem, ennyi elég is volt belőled. Ivo Vandas szeretettel az íróasztal egyik fiókjába csúsztatta a férfi börtönét, miközben továbbra is mosolygott. Behajtotta az ujjait, mire ismerős kék kristály jelent meg közöttük. Alaposan megszenvedett ezért. Át is adom most önnek, hogy én is teljesíthessem a szerződésben foglaltakat. Tisztességes üzletet kötöttünk, zárjuk is le tisztességesen. Amarel átvette a ragyogó kristályt, a földre dobta és összetörte a csizmája sarkával. És ezzel vége is? Kérdezte. Most már tovább léphetünk teljes harmóniában? Mehetek az utamra, és kettesben hagyhatom önt Jarroval, hogy kedélyes beszélgetéssel tölthessék az elkövetkező éveket? Bizonyos értelemben igen, válaszolta Ivo Vandas. Bár kötelességtudóan megsemmisítettem tavalyi látogatása alkalmából előadott részek kirohanása felvételét, az imént készítettem helyette egy még annál is szórakoztatóbbat. Ebben hosszasan ecseteli Terra Dániában elkövetett bűntetteit, és számos barátját név szerint is bűntársakként említ meg. Igen, bolintott Amarel. Számítottam valami ilyesmire. Gondoltam, ha már minden valószínűség szerint újra törbe csalnak, legyen hozzá hálás közönségem. Á, de hát nálam hálásabb közönség nem is kell. Annyira jók lehetnénk együtt. Tekintse csak vágyaim és számításaim nagyon is észszerű határait, Amarel. Azt hiszem, igencsak értek hozzá, hogyan azonosítsam a kollégáim által használatba vett külső erőforrásokat. Jarro kiválásával a szövetségek új egyensúlya fog kialakulni parlamentünkben. Újból felmérjük egymást, új küzdelmek kezdődnek. Én minden esetre része leszek, és arra számítok, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlenül valami újabb eltulajdonításával bízom meg magát és a barátait. Arra akar felhasználni bennünket, hogy külső erőforrásról külső erőforrásra haladva számoljuk fel a Viszály parlamentjét? Kérdezte Amarel. Amíg az végül inkább Ivo Vandas parlamentje lesz, vagy valami ilyesmi? Lehet, hogy a maga életében egyáltalán nem kerül erre sor, válaszolta a varázsló. De azért jelentős haladást érhetünk el. Addig is örömmel engedélyezem, hogy a városban maradjon, élvezze megváltott szabadságát és tegye, amihez csak kedve van. Feltéve, hogy a barátaival együtt azonnal ugrik, ha hívom. És ne kételkedjen benne, hogy hívni fogom. 17. A továbbiak. Amarel a kusszaszárny hídon találkozott a többiekkel a lemenő nap kellemes lila fényében. A város csendes volt, a felső ugar békés, a felhőkből sem tüzek, sem karimákat egymásba mélyeztő rikácsoló lények nem hullottak alá. Félkörben gyűltek össze Scavius szobra előtt. Szófara morgott, és az ujjaival babrált. Buborékban vagyunk, szólt végül. Senki sem halad bennünket, és nem is láthatnak, ha csak én. Fogd be, Scavius, tudom, hogy te hallasz bennünket. Te különleges eset vagy. Hogy ment Amarel? Úgy ment, ahogy vártuk, felelt a nő. Egészen pontosan úgy ment, ahogy vártuk.
Megmondtam, hogy az ilyen varázslók ösztönösen becstelen agybajosok, vont vállat Szofara. Mit talált ki? A rabszolgáiként ugrásra készen kell várnunk, amíg felkutatja további kollégái külső erőforrásait, hogy aztán elloppassa őket velünk. Ez olyasminek hangzik, mint amivel jól el lehet majd ütni némi időt. Saraflin megtekert egy kart a mellkasán, amivel újra összehangolta némiképp zörgő mechanikáját. Nem bánnám, ha kicsinálnánk még pár ilyen seggfejet. Iva Vandas elég sok munkát megsporol nekünk, ha azonosítja helyettünk ezeket az erőközpontokat. Teljes mértékben egyetértek, mondta Szofara. Most nem mozduljatok? Beletúrt Amarel hajába, majd pár pillanatnyi keresgélés után kihúzott belőle egyetlen göndör fekete szálat. Itt van az én kis kémem. Örülök, hogy elhoztad nekem azt, amit Iva Vandas rejtette rajtad, Amarel. Soha nem jöttem volna rá, hogyan készíthetek ilyet, ha nincs lehetőségem azt darabjaira szedni. Gondolod, hogy eleget megtudsz majd a segítségével? Kérdezte Barandvin. Erősen kétlem. Szofara a tárcájába dugta a hajszálat és elmosődött. De alaposan megnézhetek mindent, amit Amarel láthatott, és az sokkal több a semminél. Ha azonosíthatjuk Iva Vandas sémáit és szokásait, előbb-utóbb ellát majd bennünket utalásokkal a saját külső erőforrásának hollétét illetően. Bum! Igen, mondta Szofara. És éppen ilyennek képzeltem el a kedvenc játszóteremet.
Elvileg ki tudok juttatni pár üzenetet a városból, szólt Jáde nyelvű. Páran azok közül, akik a vérünket szomjazzák, még nálunk is jobban gyűlölik a Viszály parlamentjét. Ha egyességre jutunk velük, mielőtt kicsináljuk a varázslókat, lefogadom, hogy visszavásárolhatjuk magunkat a szabad világba. Erre a Dánia bűn megváltási rendszerének pont a fordítottja lenne legalábbis pár helyen.
Tetszik, ahogy gondolkodtok, jegyezte meg Amarel. Kihasználhatjuk Iva Vandas információit, aztán ha eleget tudunk róla, belökjük a folyóba az összes barátjával együtt. Kinél van a bor?
Jáde kinyitotta a palackot, benne valamiféle világító, karneol vörös, és nyilván igen drága folyadékkal. Körbeadták az italt, és még Saraflin is ünnepélyesen az állára löttyintett belőle egy adagot. Amarel kezében a félig kiürült palackkal megfordult, és Scavius szobrára nézett.
Na, tessék, tessék fej!
A jelek szerint nem is vonultunk annyira vissza, mint gondoltuk.
5 tolvaj háborúba indul a Viszály parlament ellen. Őrültség! Mindig is az ilyen esélyeket szereted a legjobban. Megtennéd, hogy igyekszel szebbeket gondolni rólunk? Hát pedig nem megy, legalább tarts melegen néhány talapzatot. Talán mégis közvilágításként végezzük. Így áll az egészségünkre.
Ezzel Amarel hozzácsapta az üveget a táblához, és mind együtt nézték, ahogy a világító sistergő bor végig folyik a márványon. Pár pillanattal később Szofara és Barandvin egymásba karolva indultak el éjszaknak a Kuszaszárny utca felé. Előbb Saraflin követte őket, aztán Jáde is. Amarel egyedül maradt Scavius fehér fénykörében. Amit a férfi akkor súgott neki, azt inkább megtartotta magának. Aztán a többiek után futott.
Aliho, szólt Jáde. De jó, hogy te is itt vagy. Eljössz velünk a bukott tűzbe? Zsugázunk egyet.
Megyek, felelte Amarel, és Teradánia levegőjének hirtelen jobb lett az íze, mint hónapok óta bármikor.
Azt a kutya mindenit, hogy mi mekkora zsugások vagyunk.